Räikkönen.
Elismerem, mint versenyzőt, de nekem nem szimpatikus.
Én még ilyen céltudatos versenyzőt, mint az Alonso, nem láttam.
Schumacher?
Más.
Na, azért most azért belekérdezett neked.
Igen, Schumacher. Egyébként még Senna volt ez az
Senna, ilyen. Még lehet, hogy durvább volt.
Lehet, hogy Senna még durvább
volt. De a Senna elmebeteg volt, elnézést. Az Alonso az a jubileumi 42. égéstér. Esetleg 44. 40 többedik.
De mindenképpen ünnepi.
De mindenképpen.
Mi például az Automagazinnál 3 éven keresztül csináltuk a 15. évfolyamot az autókatalógusból.
Igen, és
akkor észrevettem.
Kapos volt a termék. És nem tömték tele a postaládát a felháborodott olvasók, hogy de kérem, micsoda igénytelenség, ezt hogy vegyük komolyan így a Skoda Fabia csomagtartó űrméretének VDA a standard szerint megadott mértékét, hogyha még azt se tudják, hanyadik évfolyam.
Igazából csak a kultúremberek, akiknek van könyves sport, mert a gerincén látszott ez a könyvnek, úgyhogy...
Van, aki gyűjtötte az autókat a lomúgy?
Hát én.
Ja. Szerintem az, amikor nem is köszönünk, hanem csak így dumálunk, az tök jó indítás szokott lenni, de most annyira szörnyű egy tahóság ahhoz képest, hogy itt van velünk Mielis Norbert, akinek ezúton is egyrészt gratulálunk.
Sziasztok, köszönöm.
Másrészt pedig nagyon jókat tervezünk majd vele beszélgetni az életnek, például ilyen nagyon fontos dolgairól, mint hogy ki a rokonszenves és ki az ellenszenves Forma 1-es pilóta a televízión keresztül. Ugyanakkor viszont a Pista azt szellőztette meg, hogy a Norbi ide hívásának valamilyen ennél egyel komolyabb oka van, és azon gondolkoztam, hogy nem akarunk-e a jól eső férfias beszélgetés helyett túlesni ezen a...
Erre én is kíváncsi vagyok, úgyhogy...
Igen. Emlegetted a szerkesztőségi ötletfeldolgozó értekezletet, és annak a lehetséges tartalmi kicsengését ennél sokkal trágárabb szavakkal, és hogy ennek hogy ez összefügg azzal, hogy most itt van a Norbi.
Hát természetesen ugye nem csak azért van itt, mert egyrészt el tudott jönni, és el is jött, meg szeretjük, meg az, ami az utóbbi évben a legjobb dolog, ami történhetett ezzel az országgal, hanem azért is,
Annélkül, hogy az érdemét kisebbíteni szeretném, tegyük hozzá, hogy ez a jelen körülmények között nem olyan nagyon nagy szó.
Sajnos ez így van. Illetve hát
nem. Ez az. Ez nagy szó.
Nagy szó?
Nagy szó, nagyon nagy szó. Hmm. Bocsánat, hogy beleszólok, de...
Ezt kifejthetnéd részletesebben.
Figyelj, nem minden csak a nyakik szarból kell nézni. Ez mindenképpen nagy szó.
De hát ugyanazt állítjuk. Persze, valójában, de... csak más, hogy is mondjam, más következtetésében.
De nem, néha bele kell gondolni abban, hogy mi lenne, ha nem lennénk abban a helyzetben, amiben vagyunk, és onnan is nagy szó. Igazából.
Igen, ezt határozottan állítom.
Most, hogy az elérzékeny és perceint túltettük magunkat, azért el szeretném mondani, hogy mi mindenképpen azon leszünk, hogy valamiképpen közbe kalatott a csipre.
Remélem hallatszódott a recsenés, amivel 4 darabba törtem a jobb tenyeremnek a késztő csontjait.
Na meglátjuk, meg szeretnék mindesetre...
Megpróbáltam elmenni egy tenyugai segítséget kérni.
Mi a baj?
Nekem nem szól a fülesem, és engem viszont zavar, mert én onnan tudom,
tessék.
Hogy... De nektek nem hiányzik?
Nekem nem hiányzik.
Csak mert én onnan tudom, hogy mindenkit hallunk-e, és hogy kire kell rászólni. És ezért a control freakségem ilyenkor kitör, ha nem működik.
Szanyi, az egész szeretnénk szorosabbra vonni az együttműködésünk szálait, ugye, ami már amikor kezdődött el ezzel a filmmel, meg már előtte is az így...
Hát előtte is azt gondolom, hogy a viszony az
volt rólad szó.
Megvicc, 2007-ben hosszan udvaroltam neki mindenféle mobiltelefonokon és egyebeken keresztül, és megpróbáltam
bánni.
Még a narancsárga hasztrákkal az Euroringen.
Hát azt úgy ismerkedtünk meg eredetileg, hogy a Gyula Vitéz kiváló Euroringi mi volt? Pole Position? Auto, igen, az volt, azt hiszem, Pole Position autóversenyzés oktató iskolájának volt, a Norbi az egyik oktatója, ami ugye olyan értelemben vicces volt, hogy jellemzően fiatalabb volt azoknál az illetőknél, akik ott megjelentek, beleértve ugye engem is. Ugyanakkor viszont tök tanulságos volt, hogy ott 3 darab ember oktatott, és mindenki mellett ültünk, mi mint diákok, és már akkor is nagyon szembeötlő volt a... Próbálom nem megbántani a másikét, egyébként szintén nagyon tehetséges és igen rokonszenves illető, de összességében azt kell mondanom, hogy így visszatekintve sem okoz meglepetést, hogy a karrierek abba az irányba kanyarodtak, amerre. És hogy az pont ilyen személyi eloszlásban történt. Szóval nagyon klassz volt, és akkor utána párszor még fölhívtam telefonon, és megpróbáltam valahogy előkészíteni azt, hogy ezt az igen tehetséges autóvezetéshez értő nagyon értelmes fiatal embert, ezt hogyan lehetne közelebb vonni a Total Carhoz, mint szellemi műhelyhez. De akkor még erősen iskolába jártál.
Most is, de most már ugye az iskola az egyre kevésbé ugye szempont az életemben, úgyhogy tehát nyilván én azt gondolom, ilyen formátumhoz, mint amilyen ti is vagytok, én azt gondolom, hogy mindenki szívesen csatlakozhat, vagy csatlakozni szeretne.
És híreszteljük ezt, az mindenképpen jól veszik ki magát.
Akkor azt mondom, az én esetemben ez mindenképpen így van, és nyilván 2006-ban vagy 2007-ben is ugye köszöntem a lehetőséget, és most is, hogyha bármilyen lehetőség van az
együttműködésre. Köszönted a lehetőséget,
akkor...
majd utána az történt, hogy mivel te viszonylag ritkán tartózkodtál akkoriban Budapesten, hiszen iskolába jártál, én pedig akkor is egyszerűen 8 szálon próbáltam meg az életet menedzselni, és az egész ügy elhalt, és aztán mire legközelebb fölvehettük volna a szálakat, addigra hirtelen fontos autóversenyezni valahogy volt a VTCC-ben.
Hát igen, igen. Ugye azóta ez eltelt 5 év, ha jól számolom, 6.
Legyen ez lecke minden vállalati HR-esnek, hogy nem szabad pötyölni, mert tényleg az van, hogy ha az ember nem csap le időben a juniorra, akkor nem figyel oda, és aztán ez világ.
Igen, és ez később nagyon sokba fog kerülni.
Egyszer csak ott lesz a dobogó tetején, és kész, már nincs mit csinálni.
Tényleg, mi van a súlyiddal? Amúgy mit tanulsz, mert ez lehet, hogy sok olvasó vagy.
Hát remélem, hogy az oktatók most nem hallgatják a műsort, mert akkor kiteltelenné válik. Tehát az iskolai pályafutásom, az egyetemi pályafutásom az ugye egy informatikus diplomával, azt hittem, hogy végződött 2005-ben, aztán ugye jött az autóversenyzés 2006-ban, és szerencsére akkor már rendelkeztem olyan családi háttérrel, hogy szüleim azt mondták, hogy ugyanaz autóversenyzéssel még akkor nem kerestem pénzt, de hogy mégis csináljak mellette valamit, hogy az időbeosztásom nem engedte volna, hogy mondjuk beüljek egy hivatalba, vagy akár informatikusként elhelyezkedjek. Úgyhogy akkor jött a közgáz Pécsen, az tartott egészen 2010-ig, ugye ez még a régi iskolai rendszerben, azt befejeztem, alkalmazott közgazdaságtan szakon, és ugye az autóversenyzés még nagyobb...
Még sokra viheti az életbe ez a gyerek.
Még nagyobb részét tette ki ugye a szabadidőmnek, de ugye ez a közgazdaságtani és főleg pénzügyi vonal ez ugye közel maradt, és ennek kapcsán ugye most is, jelenleg is ugye másodéves hallgató vagyok a Pécsi Közgázon, mesterképzésen
pénzügyi szakon. És ilyenkor terül ki egyébként, hogy mekkora nagy szerencséje, még azzal is szerencséje volt a Norvinak, hogy ugye egy viszonylag nemzetközi viszonylatban csóró privát csapathoz került, ezért ugye szerencsétleneknek sosincs módjuk edzeni, úgyhogy ráér szépen bejár az iskolába, így nem van. Úgy van, mint igen, tehát szegény, mit tudom én, Fernando Alonso, hogyha ő szeretne elvégezni most egy közgázt, reménytelen, mert reggeltől estig folyamatosan robotolni kell. Igen.
Sajnáljuk, igen.
Igen.
Most nyilván adódnak a millió kérdés adódik körülötted, mi lesz jövőre, jövő után mi lesz, jó-e még a BMW, esetleg megkeresette valaki, mikor nősülsz meg, megsiratnak-e a lányos anyák, stb. Stb.
A VTCC-vel kapcsolatban a legnagyobb újdonság az az, hogy egyre biztosabb, hogy a 2015-re tervezett ugye szabálymódosítást azt egy évrel korábbra hozzák. Legfőképpen azért, hogy ugye a Citroennek az érkezését azt ugye megkönnyítsék, mert ugye köztudott, hogy a Citroen is most már szinte ugye teljes biztonsággal csatlakozni fog a bajnoksághoz 14-től.
Nem akarom az életeket a falra festeni, de egy kicsit úgy képzelem ezt az egészet magam elé, hogy a Citroennek a már hűlőfélben lévő holtmerev teteme így bedől még a VTCC rajtrácsára.
Igen, erről beszélgettünk az előbb egy kávé mellett Norbival, nem biztos, hogy rossz ez nekik, hisz a VTCC jellemzően olyan helyszínek is eljár, ahol jól lenne, hogyha meg tudná vetni a lábát.
Oké, viszont a szerencsétleneknek az ételre való pénz összeszedése jelenleg a feladat. De nem is nekik, hiszen a Citroennek még relatíve jól megy, meg tök jó, vannak jó autók a palettájuk. Sokkal borzasztóan, nem?
Mindenkinek van, csak most éppen...
Nem, mind a ketten. Na, jellemzően az európai piacból élnek. Sőt, ráadásul a Renault is állítólag visszafogja.
Így van.
A következő tetsz halott.
Relatíve olcsó sport ez a VTCC? Tehát, hogyha...
Autósport mértékben.
Azt gondolom, hogy igen. Tehát az árérték arány itt szerintem gyártóknak és egyébként hirdetőknek is
mondj egy számot, jön. Random, mondjuk egy középszintű autó, nem akarom
azt mondani, hogy mondjuk mennyi volt a gyári Chevrolet csapatnak a költségvetése.
Na, mennyi.
Három autóra. Most ezt sem tudom, hogy mennyire nyilvános szám, de ez mondjuk 7 és 9 millió euró.
Egy évre.
Között egy évre.
Az tényleg nem sok.
Nem sok. Ahhoz képest, hogy a BMW-nek mondjuk a tízszeresét költötte a DTM projektre, ahhoz képest azt gondolom, hogy megjelenés szempontjából is a VTCC-ben többet kaptak volna, az már megint más kérdés, hogy valójában ugye BMW-nek nem Seattal, meg Ladával, meg mondjuk Chevrolet-val kell versenyeznie, úgyhogy teljesen érthető.
Ez egy érdekes szempont, látod?
Ez a milyen az környezetben jelensz meg, ugye, hogy régen az Audi az lehetett sáros.
Azt lehet, hogy a BMW úgy döntött, hogy neki ezek között még nyerni is ciki.
Lehet, igen. Abszolút azt gondolom, hogy a BMW most azzal nem ér el semmit, hogyha elmondja magáról, hogy Chevrolet Cruze-okat megvertik, és ugye világbajnokok lettünk, hanem ugye ott van a...
Meg amikor meg a Seat előtte mentél.
Igen, ez nem. Ez
az már ki.
Pontosan.
Látás, hogy egy Leon.
Tehát egy átlagnézőnek azt hogy magyarázza meg bármilyen BMW fejes, hogy hát igen, másodikok vagy harmadikok lettünk a VB-n, de hát ugye és kivégzett előttetek, hát a Seatok, és akkor ezt egy átlagnéző nehezen hozza össze, hogy a BMW meg a Seat az.
Szóval tulajdonképpen azt mondod, hogy ez meg a DTM is úgy áll a mögött, hogy a BMW az kivonult a VTCC-ből, és tulajdonképpen tavaly tél óta nagyon nem is fejlesztettek az autón.
Tavaly előtt. Fejlesztették ki ezt a technikát, hogy kivonultak a sorozatból, de az ugye nagyon sok privát csapat is körözött már akkor BMW-vel, amikor még gyári szinten jelen voltak a bajnokságban, és nyilván valamilyen szinten ebből üzletet akartak csinálni. Tehát azt gondolom, hogy kifejlesztették a technikát, amit aztán ugye eladásra kínáltak privát csapatoknak, jelenleg is ugye hát 7-8 autó BMW a VTCC mezőnyből, és nyilván azt gondolom, hogy a BMW alkatrészeladás, meg mindenféle ugye autóeladás szempontjából ebből anyagilag hasznot húzhat.
Tehát én ezt nem véletlenül hoztam fel, mert úgy nekünk már elmondtad, de mondjuk el a nézőknek is, mert nagyon sokszor előjön ez a kérdés egy-egy komment fali bejegyzésnél, vagy egy-egy posztnál, amit kitesztek a honlapra, hogy hát miért nem vált ma Norbi gyorsabb autóra, meg izőtt tulajdonképpen a BMW-vel nincsen baj.
Nincsen.
Azt te egy remek platformnak tartod, meg tartod mind a mai napig.
Pontosan, ugye BMW-vel egyetlen egy gond van, hogy a gyártótól nem érkezik egyrészt támogatás, mondjuk anyagi szinten az még valamennyire érthető is, de az autóval kapcsolatban nem eszközölnek semmiféle fejlesztést. És ugye egy 2 éves fejlesztés esetén látszott idén is a szezon második felében, hogy például a célegyenesben messze a BMW volt a leglassabb autó. Tehát ezt lehet kompenzálni.
Ez egyébként azt jelenti, hogy ők nem csinálnak vele semmit, de ti, hogyha győznétek, tehát hogyha történetesen lenne rá büdzsétek, akkor ti fejleszthetnétek, vagy ez nem. Azt jelenti, hogy nem lehet hozzányúlni?
Nem lehet hozzányúlni, ugye a BMW Motorsport az, aki a homologizációját végzi az autónak, így mindenféle fejlesztést azt ők is eszközölhetnek csak
rajta. Effektivül is van plombálva.
Minden.
És mondd el azt, hogy a motor, amit érdekes.
A motorral is ugye elsősorban nem az volt a baj, egyrészt, hogy egyrészt a csúcs teljesítmény az ugye hiányzott, hanem az, hogy nagyon nehezen volt vezethető, tehát a nyomatégörbe az elég fura volt, elég hegyes, és egyrészt ugye nagyon nehezen volt átvihető a teljesítmény a talajra, még száraz körülmények között.
Bocsánat, csak hogy én is értsem, mert láthatóan már a testbeszédetetek is elrájúzti, ezt már megbeszéltétek egymással, és én viszont még nem hallottam, és szerintem a hallgatók se. Tehát, hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nagy luk volt az alján, és aztán hirtelen erős lett, vagy
így
pont
van,
fordítva.
Pontosan. Aha. Ugye egy 1.6-os turbomotor, 320 lóerővel.
De ez ilyen bemondott 320.
Hát fékpadra nem állítottuk, de én azt gondolom.
De van valami szűkítő ott is.
Szűkítős.
Akkor
igen.
Csodák nincsenek. Igen.
Tehát csodák nincsenek. Azt gondolom, hogy ezt a teljesítménybeli, meg motorkarakterisztikai beli hátrányt, ezt nyilván a kedvező súlyelosztás, meg azért a hátsó hajtásból fakadó előnyök, ezt egy bizonyos szintig kompenzálni tudták.
Előnyöket mondott, kedves.
Tehát a BMW... Tehát tényleg azt gondolom, hogy senki nem vitatkozik azzal, hogy a BMW az egy iszonyatosan jó alapanyag, de azt is látni kell, hogy egy picit olyan, mint egy kocka, aminek a hegyeit... vagy a csúcsait le kellene csiszolni ahhoz, hogy ugye igazán labdába tudjon rúgni.
Igazából engem az ütött meg, amit az előbb mondtál, hogy az az egy motor, az végigbírt az egész szezont.
5500 kilométer.
Azért az nem semmi öregem.
Hát ugyanakkor viszont, hogyha azt veszed, hogy egy 1.6-os 320 lovas versenymotor, tehát egy 200 lóerő per literes fajlagos teljesítmény, az nem egy olyan nagyon extrém terhelés. Oké, hogy ezt lényegében teljes terhelésen éli le. Tehát, hogy nincs az, hogy ez 5000 kilométer úgy, mint ahogy az ember az utcán közlekedik, amiben 2 darab padlógáz van, hanem ez folyamatos, de hogy az valójában akkor sem olyan bestiális.
Ezért kapott az a bódé.
Egyébként tényleg elképesztő, hogy a versenytechnika mennyit fejlődött. Mit tudom én, úgy nézegetted a Forma 1-et, régen még volt ilyen, hogy ó, kiállt. és mit tudom én. Tehát, hogy most Vettel például egy olyan úton indult meg, hogy sokkal egyszerűbb dolga van összeszedni akár 5-6 világbajnoki címet, akár
kis tehetséggel, jó autóval. Sok büdös számítógép.
Mert a technika, én az anyagtudományt is belekeverném.
Igen, de így értem, tehát sokkal pontosabban tudjuk, hogy mi történik odabent.
És ez a amikor volt az, hogy a Forma 1-ben is úgy elkezdték limitálni a motorok számát, és akkor volt egy ilyen, akkor Renault-nál volt, azt hiszem, volt az Alonso, és akkor így mondták, valamiki újságíró kérdezte, hogy és hát ez, hogy ez a motorok limitálás, és annyit mondott Alonso, hogy ezt a problémát megoldottuk. És megoldották, tényleg mentek a motorok, és ugyanez van itt, hogy elképesztő dolgokat
bírnak. Én azt mondom, hogy az elsősorban inkább annak köszönhető, hogy a fejlesztéseket befagyasztották. Tehát onnantól kezdve, hogy nem folyik kiélezett harc mondjuk motorgyártó és motorgyártó között annak tekintetében, hogy kifacsarjanak ebből még mondjuk 10-15 lóerőt, mert egyrészt a szabályok nem engedik, az óhatatlanul maga után mondja azt a tényt is, hogy egyre ugye megbízhatóbbak lesznek a motorok.
Hát nyilván ez is benne van.
Jó, csak ugye még benne.
A szűkítő az itt borzasztóan nagy segítség, hiszen tudjuk, hogy egy hatos motort simán lehet 1000 lóerő fölé is feszíteni, hogyha
volt ha mindenki megengedi,
hiszen volt is rá példa a Forma 1-ben, na azokkal viszont nem mentek 5500 km.
Akkor én azt nem annyira nem is panaszkodok itt az erőátvitellel, mert hogyha belegondolok abba, hogy egy 1500 köbcentis motorból
ezer. Nézd meg ezt a videót, ahol a Hamilton vezeti a Senna régi McLaren.
Na igen, láttam.
Ő is fosik.
É, hát így azért is fosik, mert azok az autók még sokkal inkább a mechanikai tapadásból éltek, és én, tehát olyan messze a biztonsági szempontok se voltak annyira előtérbe hozva, mint most.
Hát meg, mint egy olyan illető, akinek volt már szerencséje életében, mint egy másfél körön át Forma 1-es autót vezetni, azért azt is hozzá tudom tenni, többen is ülünk így a stúdióban, igen, hogy ilyenkor azért a félelemben az is nagyon erősen benne van, hogy tehát tudod, hogy abban a helyzetben azt nem szabad tönkretenni egyáltalán, mert szörnyű kínos, és hogy valójában attól fél valószínűleg még egy olyan szintű illető is, mint ő, hogy oké, hogy rólunk, tehát nyilván, hogyha te vered oda, vagy én verem oda, a Vályi Pista felé mondtam, még mert bárki azt hinné, hogy a szegény Mihály urat vádolom ilyesmi, hogy valahol odaverne egy Forma 1-es autót, de tehát ha Pista vagy én odavernénk, akkor azt mondanák, hogy na, a debil újságíró, simán elvennénk a házat a felünk fölül, és heteli ízinglen rabszolgák lennének.
A hülyeség az mentesít.
Igen, de hogy neki azért attól még ugyanúgy ott van a fejében, hogy itt most két lehetőség is van, tehát neki még kínosabb. Vagy az van, hogy borzasztóan tisztelem a Szent autóját, és nagyon óvatosan, mint a hímes tojást úgy közlekedem vele, mely esetben azt fogják a hátam mögött mondani a szerelők, hogy na, a puha pöcs, hozzá van szokva, hogy itt nekik már mindent az elektronika, bezzeg annak idején, hogy nézd meg apukám, 30 másodpercet kapott Aytontól. A másik lehetőség pedig az, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én is egy kicsit közelebb megyek, nyilván úgy, hogy nem ismeri, fogalma sincs, mi van, akkor is öreg autó bármi történhet, mely esetben pedig az lesz, hogy na, összetört, ennyi eszemet.
Nagyon tényleg. Vékony határvonal.
Igen.
Csak az érdekes, hogy ugye te azért évközben azért ráhátogattad egy perszor a bódét a mászókára, és annak ellenére...
Önhibámon kívül ezt azért hozzá kell
tenni. Igen.
De nyilván benne voltam azért én is sokszor. Szerencsére az alkatrészbázis az, amikor elhajtogattam, akkor még eléggé telített volt, úgyhogy nem is volt gond soha a pódlásával. Az alkatrészeknek most a szezon vége felé már egyre nagyobb gondot okozott az a tény, hogy ugye néha sikerült így is elhajlítani az autót, mert ugye idén két autóval mentünk, nyilván ugye az alkatrészbázis is ennek kapcsán megnőtt, és a szezon második felét már ugye hát egyedül töltöttem a csapatba, úgyhogy hát majdnem még egyszer akkora hogy a bázisba dolgozhattam, mint tavaly.
Ilyen lökhárító, ez kopófogyó.
Hát igen, de Makaóba is már eléggé elérkeztünk a lökhárító készlet végéhez, úgyhogy például ott is az volt, hogyha időmérőn nagyon összetörtem volna, akkor a futamon már nem tudtam volna rajthoz állni.
Fölvásároltátok Magyarország összes narancsárgadák tépforrását.
Anélkül ugye nem veszik át az autót, és minden egyes mondjuk időmérőn összetöröm, és hogyha a versenyre nem tudunk összeeszkeválni valahogy egy lökhárítót, nyilván azért át lehet menni más BMW-s csapatokhoz, tehát nagyon családias a viszony. Hát biztos, hogy szereztünk volna lökhárítót, de...
De annak nagyobb... nem kell gyári homolók BMW-nek lennie, ugye?
De.
Annak is?
Így van.
Tehát, hogy az van, hogy mi nem tudunk ott, ahol a hangyásznak a héja készül, nem tudunk műanyagozni neked egy egyébként pompás BMW lökhárítót.
Hát, és ez megint egy jó kérdés, mert én úgy tudom, hogy van nagyon sok csapatnak ugye forrással nem beszerzi ezeket az alkatrészeket, és ez a forrás nem mindig a BMW Motorsport. Úgyhogy látod, ebben olyan nagyon nem is vagyok biztos.
Ugye, a magyar kis vannak, erre kell ráállni, gyerekek.
Figyelj, megoldjuk okosban simán. Lassan
nyomta a szélesítőt, de nem
így volt, tudod. Például volt ilyen, ha mesélhetek, volt ilyen rally VB-n, hogy voltunk kint az angol VB futamon, ugye Velszben, és akkor ment még Sainz, meg McRae, és hát tudjuk, hogy McRae mellett egy elég jelentős alkatrészbázisra volt szükség, és akkor pont beütött a krach, mert Sainz is meghajtogatta, mit tudom én, a bal első ajtónál a kocsit, meg McRae is meghajtogatta, meg még egyszer meghajtogatta. És erre az esetekre, ugye ez egy nagyon közönségbarát rendezvény, tehát a szervizparkokban ott lézengenek az emberek, minden, és fölállítanak szimulátorokat a csapatok, minden, és a Ford VB csapatánál is ott állt egy ilyen Ford Focus VRC kaszni, és be volt építve, amit tudom én, aktuális Colin McRae rally szimulátor, és a gyerekek ott izé, és játszottak ott a gyerekek, megjelent a szerelőbácsi, zing-zing, le az ajtót, elballagtak vele McRae kocsijáig föl, és a gyerekek utána nyitott ajtó mellett.
Ahelyett, hogy a gyerekeknek visszacsavarozták volna a törött ajtót, az mennyiben
menőbb. Colin nem végzett fél munkát.
Az igaz, mondjuk, hogy ezt már olyan nagyon könnyen a csavarokat veszek, nem lehet a gyári lukba befúrni többet, hogy behajtani.
Mennyivel lenne több lehetőségetek ezzel az autóval, ha mondjuk úgy finoman több pénze lenne a csapatnak?
Ez egy jó kérdés. Én azt mondom,
ez egyáltalán, mert igazából, ha ez egy fejlesztés szempontjából most kézbe van zárva előttetek az ajtó, akkor...
Mindenképpen lenne, mert idén is látszott a tesztek alkalmával, hogy azért minőségi lépéseket, vagy hát köridőben kifejezhető javulást tudtunk produkálni, és én nyilván az idő előre haladtával másodperceket már nem fogunk találni, bármennyit tesztelünk, de én abszolút azt gondolom, hogy ha a jövőben is lennének mondjuk tesztre lehetőségek, akkor én nem tartanám kizártnak azt, hogy a BMW-ből még ki lehet-e sajtolni, akár 3-4 tized másodpercet is. Van, mindenképpen van még benne, ugye én se minden pillanatban úgy vezetem, ahogy szeretném, tehát én azt gondolom, hogy 2 évet mentem már az autóval, de én azt érzem, hogy ez nagyon sok esetben még mindig nem elég.
És akkor ahhoz, a koronál is így gondolja, mondjuk szokta vele erről beszélni? Figyelj, Tom,
nem.
Nem.
Hát szerencsére ugye a szezon második felében már nagyon sok esetben időmérőn ugye mi voltunk az a mérce a többi BMW-s csapat számára, aki mondjuk szerettünk volna lenni egy évvel korábban is. És azt gondolom egyébként, hogy a koronának vezetésbeli hiányosságai nem nagyon vannak, főleg ami hátsó kerekes autókat illeti, mert nagyon sok esetben vezetett. Igen, ami ugye nagy részt ugye a GT autókra támaszkodott, azok meg amúgy is hátulhajtottak, úgyhogy nála ilyenfajta hiányosságokról nem beszéltünk, ráadásul mögötte ugye ott volt a Roal Motorsport is, aki egészen 2009-ig, amíg a BMW ugye képviseltette magát a bajnokságba, illetve nem most hülyeséget mondtam, mert 2010-ben is ott voltak, csak akkor már 2 autóval, ugye a belga RBM csapattal, tehát 2009-ig ugye gyári BMW színeket képviselt, ugye a Zanardi meg a Hernández és a Portero versenyzett náluk, tehát én azt gondolom, hogy hát igen, náluk ilyenfajta hiányosságokról nem kellett beszélni, annak ellenére, hogy ők sem mentek el azért most itt 2012-ben nagyon sokat tesztelni, mert egyszerűen olyan információ bázisból dolgozhattak, ami nekünk. Hát most nem azt mondom, hogy hiányzott, mert a tesztek után azért nagyon letisztult a kép az autóval kapcsolatban, de például tudom azt, hogy még egy elég hosszú utat kellene bejárnunk a BMW-vel ahhoz, hogy el tudjam mondani, hogy most nagyjából megtaláltuk a határokat, és a BMW az pontosan itt áll a Chevrolet-hoz, vagy akár a Honda-hoz képest.
Csak ennek 2014-re vége van, mert ugye jönnek az új szabályok.
Így van.
És akkor?
Miben változnak a szabályok egész pontosan?
A motor az marad ugyanez. Itt gondolom a szűkítő kapcsán sajtolnak még ki a motorokból akár 50-60 lóerőt. Ezzel kapcsolatban pontos szám még nincs, és picit a DTM irányába viszik el ugye az autókat. Nagyobb felnik, szélesebb gumik, szélesebb karosszéria, más futómű, ugye alacsonyabb hasmagasság. De azt gondolom, nem fog annyira az aeróról szólni, mint jelen esetben a DTM, de mindenképpen ugye nézői szemmel talán érdekesebb nem teljesen ugye széria autókat látni, körözni a pályán. Erről is lehet vitatkozni, hogy ez most jó-e vagy nem.
A DTM?
Nem,
a WCC. Ahol de közel vannak az autók, az mindig érdekes.
Épp pont ezt akartam mondani, hogy nézői szemmel szerintem ez majdnem irreleváns. A lényeg az, hogyha azt látod, hogy megölik egymást, akkor hű, de nagyszerű szórakozás volt, ha pedig nem, akkor meg nem.
Én is azt mondom, hogy nézői szemmel most azt megítélni, hogy egy autó 3 másodperccel gyorsabb köridőt produkálni, szinte lehetetlen. Tehát nyilván ezt szabályalkotók kitalálták, de FIA-nál is ugye vannak okos emberkék, akik illetékesebbek, ilyen tekintetben meg hozzáértőbbek is, úgyhogy nem is az én dolgom eldönteni, én egyelőre hátradőlök, és várom, hogy mi történik körülöttem, mert nekem az a lényeg, hogy versenyezzek, és az az autó, amivel megyek, az egyébként versenyképes legyen.
És amikor teszteltek, akkor mi az, amin tudtok változtatni? Tehát minek a tekergetésére van egyáltalán mód?
Hát most a legnagyobb kihívás, amire még mindig nem, vagy aminek a végére még mindig nem tettünk pontot, az a futómű bekötési pontok.
Mert azt arra lehet tenni?
Ne, igen, van. Hát most a kombinációk számát a Bári Gergő tudná neked pontosan megmondani, de az az eleme az autó beállításának, ami a legösszetettebb és a legtöbb tényező, tehát, vagy az autó viselkedésében.
A lengőkarok, és akkor mit tudom, az első lengőkarnak a belső bekötési pontját följebb tudott tenni, meg lejjebb valamilyen tartományban, és így rollcentert lehet tologatni. Meg
így van, pontosan. Ha. Rollcenter fogalmával én is nagyon sokat találkoztam a szezon folyamán, de sajnos ugye ezt az idei 3 teszt alkalmával nem volt lehetőségünk kipróbálni, mert annyira megváltoztatta volna az autó alapját, hogy nem lett volna időnk arra, hogy minden mást ugye hozzáigazítsunk. Egyszerűen szerettünk volna ezekkel a bekötési pontokkal egy teljesebb képet kapni az autóról. Tehát azt mondom, hogy a BMW beállításának viszonylatában tehát 30%-ig is eljutottunk el ez a 3 teszt alkalmával, hogy ennek fényében is büszkék lehetünk magunkra, hogy ugye egyáltalán ilyen eredményeket sikerült.
Igen, tehát hogy vannak olyan csavarok, amikhez a gyár nem hajlandó hozzányúlni, és nem szabad, mert ők a maguk részéről kiszálltak ebből, és vannak olyanok, amikhez pedig tinektek kellett nagy önmegtartóztatására nem hozzányúlni.
Igen. Ugye most utólag lehet arról is vitatkozni, hogy amikor erdőben voltunk tavaly, akkor miért nem húztunk meg ilyenfajta merész beállításokat, de ugye azt is látni kell, hogy egy verseny hétvégén ugye van 2-szer fél óra lehetőség az időmérő előtt arra, hogy nagyjából belőd az autót az adott pályára, és ugye egyáltalán nem volt egyértelmű mondjuk a hétvége előtt, hogy mennyire leszünk versenyképesek, tehát nagyon sok esetben tavaly is, amikor erdőbe voltunk, meg volt a lehetőség annak, hogy simán beverekedjük magunkat, így is az első 10-be, viszont mondjuk egy felbolygatott autóval erre nem biztos, hogy lehetőségünk lett volna.
És figyelj, ahhoz képest nyilván egyáltalán nem ismerem a költségvetéseteket, és biztos vagyok benne, hogy annak a töredéke, annak a 6 milliót mondtál a sebicsapatra? Hát mindegy.
7-8.
7-8. Akár milyen, mindegy, hogy milyen számra nem emlékeztem, hiszen biztos, hogy a töredéke annak.
Legjobb esetben a tizede.
Hogy ennek ellenére is figyelembe véve, hogy maga a platform az egy viszonylag olcsó dolog. Tehát a BMW-nek az a generációja azért mostanában nem egy nagyon bonyolultan nehezen és drágán beszerezhető cucc. Hogy nem érte volna meg azt a néhány millió forintot rászánni, hogy vásárolni egy utcait, és ezeket az egyébként viszonylag filléres átalakításokat. Tehát itt a viszonylag fillérest azt úgy kell érteni, hogy ezek 100 000 forintos, sok 100 000 forintos nagyságrendű dolgok állítható futóműbekötési pontokkal kísérletezni.
Azt gondolom, hogy én versenyzői szemmel ugye nekem is kétségem volt a felől, hogy egyáltalán mennyire fogom megbirkózni a hátsó hajtással, mert ugye nem volt még hozzá szerencsém tavalyi év előtt, de így utólag azt mondom, hogy semmivel nem lettünk volna előrébb.
Nem?
Nem, annyira más ezt az autót vezetni, mint bármilyen más. Ugye BMW versenyautóz is volt szerencsém, ugye Walter Csabinak az autóját tesztelhettem még az első VTCC-s autós.
E36-os, nem?
Ez E36-os is. Tehát nyilván hasznos volt, de az is mondjuk 3 vagy 4 körig volt hasznos, amíg egyáltalán ráéreztem arra, hogy most ez az autó így csúszik, így kell ellenkormányozni, hogy a lehető, ugye leggyorsabban körbeérek a kanyaron. Onnantól kezdve már nem lett volna haszna annak, hogy itt szerzünk néhány millió forintért mondjuk egy utcai, és versenyautóvá vagy hogy átalakított autót, mert autó. Egyszerűen az csak mondjuk a hátsó hajtás alapjaihoz adott volna.
Én nyilván nem akarlak rábeszélni, tehát, de én nem arra gondoltam, hogy abban segítene ez neked, hogy autóvezetés ügyben tréningezd és szokd a hátsó hajtást, hiszen azt feltételeztem, hogy azzal boldogulsz, sőt, ugye volt is közös élményünk, hiszen egyszer én kölcsön adtam neked egy driftedzés alkalmával az öreg hacsirok út, nagyon örülök, hogy szeretted, ahol ugye látszódott, hogy akkor pont a rutintalan fázisodban voltál még inkább, tehát ez a BMW-re váltás utáni, nem tudom, valahanyadik hónap volt körülbelül. és fertelmes sebességgel. Tehát mindenki másnak elmeséltem, tehát ez nem a kínos szembedicsérés, nem elmeséltem, hogy milyen vicces volt látni, hogy az a tanulási görbe, ami egy normális embernek, én láttam már körülbelül részben magamon, részben másokon, hogy milyen sebességgel sajátítják el azt, amikor teljesen másmilyen, tehát egy másik egyensúlyi állapotát keresed az autónak ahhoz képest, mint amilyenben korábban tartózkodni szoktál, és hogy ez nálad rettenetesen gyors volt, és hogy nem is erre gondoltam, amikor azt vetettem fel, hogy esetleg nem lenne érdemes kísérletezni egy BMW-vel, mert az tuti, hogy neked a kezedben meg a fenekedben nagyon sok benne van. Hanem inkább arra gondoltam, hogy azt, hogy egy bizonyos típusú paraméternek a megváltoztatása az érzésben körülbelül mit csinál, meg időben körülbelül mit csinál, azt szerintem sehogy máshogy nem lehet megtanulni jól, hogyha nincs hozzá olyan számítógéppark, meg olyan analizálható adattömeg, ami nektek nyilvánvalóan nincs, hogy egyszerűen a saját seggedbe épített G-szenzort, meg az agyadba épített, meg a középfüledet, meg ezeket így rátréningezni arra, hogy amikor arról beszéltek a Bári Gergővel, hogy és mi? Akkor, hogyha előle egy kicsit emelünk a roll centeren, akkor előfordulhat el, hogy akkor az lesz, hogy mit tudom én, berugózáskor egy kicsit nagyobb lesz a negatív dőlés növekmény a külső keréken, és akkor egy kicsit élesebben fordul el. Tehát, hogy lehet ezeket a dolgokat, amikről elméletben borzasztóan sokat lehet vitatkozni, és nektek a gyakorlatát kipróbálni nem volt időtök, viszont azt, ennek a mechanizmusát azt meg lehet egy kicsit tanulni, vagy jobban közelíteni, nem?
Hát ez most annak erre nem tudok erre hiteles választ adni, hogy benne voltam a főszereplőként szinte a történtekben, tehát ez, hogy most ez egy nagyon jó felvetés, és abszolút azt gondolom, hogy ezzel érdemes lett volna foglalkozni, de tehát, hogy nem jutott senkinek se eszébe, hogy hogy erre sokat kerítsünk.
Te kell lesz odakarod, látod?
Igen. Meg szerintem hiába néhány millió forint egyszerűen az anyagi lehetőségek is. Emlékszem 2011-ben ahhoz is hiányoztak, hogy nagyon sok esetben ugye szállodába aludjunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csoda, hogy azt az évet úgy kibírtuk, hogy ugye hogy csak az első futamat hagytuk ki. Tehát évközben nyilván beszélgethetünk volna arról, hogy jó lenne az autót minél jobban megismerni, de annak kapcsán szerintem be kellett volna áldozni mondjuk az utolsó távol keleti részét a versenyév annak, amire én azt gondolom, hogy senki sem lett volna hajlandó.
Lassan, igen. De biztosan haladunk a minden kocsmai viták legelső, legalapabb, legnagyobb kérdéséhez.
Mi van
utáni? Vagy illetve előtti, hogy akkor az első kerék, vagy a hátsó kerék, és akkor tudod, és akkor...
Tavaly még
egy hiteles ember szájából azért.
Tavaly még nem tudtam volna erre biztos választ adni, de idén teljesen egyértelmű, hogy nekem a hátsó hajtás az, amivel a versenyzői pályafutásom remélem hosszú maradékát.
Mondod ezt úgy, hogy egy első kerekes Seattal lettél először Európa-bajnok.
Igen, nem? De hogyha az embernek egyszer szerencséje van a hátsó hajtáshoz, akkor nem tudja, hogy milyen az, amikor ugye a saját ötleteit bele tudja vinni.
Tehát, hogy egy kicsit ilyen kis fél mosoly, egy bólogat mélyeket.
A vezetésbe. Sokkal nagyobb kihívás hátsó hajtással versenyezni, és sokkal nagyobb élvezet is. Az megint más kérdés, hogy nehezebb, huzamosabb ideig mondjuk pengélyen táncolni az autóval. És ez ugye a tavalyi szereplésen.
Nyugodtan fut ki az orrod.
Látszott is, mindjárt kifogom. De én nagyon nem szívesen ülnék már vissza fronthajtásba.
Nekem mindig ez van. Akármikor visszakeveredem valamilyen okból erős és egyébként szórakoztató és jó futóművűnek ismert első kerékhajtású autó, amiből elve nagyon kevés van, tehát körülbelül a 10 darab lehetséges közül valamelyikbe. Hogy
ott... Itt is megteheted, ez nem az a műsor.
Igen, ez igazából nem az Inforádió most, hanem tudod, ez csak így az internet.
Figyelj, de amúgy fosról, szárról is ilyen dolgokra szoktunk beszélgetni.
Azt hagyján, de képzeld el, hogy a jelenlegi emelkedett diskurzusoknál néhány kattintásnyira mesztelen puncikat lehet találni számolatlanul, és még annál is undibb dolgokat. Szóval... tehát, hogyha első kerekes autóba keveredem, akkor mindig az van, hogy ha egyébként jó, akkor az embernek néhány pillanatra ugye elmossa az agyából a dolgokat, az, hogy hű, de jól érzi magát, és akkor utána egyszer csak elkezd az lenni, hogy úgy érzem, minthogyha gyerekkoromban leültem volna legózni, de időközben a dobozomból az alkatrészeknek úgy a 30%-át kilopta volna valaki, és annyival kevesebb kockából kell várat építeni. Tehát, hogy végül is az is jó, mert legózni alapvetően jó dolog, és a legózást attól még lehet élvezni, de sokkal tehát ha sose tudtad volna meg, hogy milyen az, amikor, igen, amikor 100 kockából építhetsz, nem csak 65-ből, akkor talán föl se tűnik. De ha egyszer megvolt, akkor utána egy kicsit hiányzik.
Igen, színesebb a világ, hátsó kerék meghajtása.
Oh, ez lesz a címe, öreg. Van az ajánló. Van az ajánló. De gyorsabb is vagy amúgy? Mérhetően? Vagy ez
ezt nem lehet megmondani. 2010 év végére azt gondolom, hogy elég messze eljutottam az első kerékhajtású versenyautókkal is. Tehát 2010 év végén ugye nagyon sok esetben már időmérőn is, ugye az elmúlt négy futam, vagy az utolsó négy futamon háromszor például gyorsabb voltam, mint a Gabriele Tárkini, ugye a szezon végén sikerült futamot nyerni. Tehát azt gondolom, hogy akkor nem csak érzésre váltam egyre inkább azzal, aki szerettem volna lenni, hanem azt gondolom, hogy ezt az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg kezdtem megtanulni boldogulni az autóval, és pont ez az érzés, ez nagyon sokáig hiányzott onnantól kezdve, hogy ugye 2011-ben átültem a BMW-be, és én azt gondolom, hogy most érkezek meg, hogy most kezdtem el megérkezni arra a pontra, ahol mondjuk a fronthajtással voltam 2010 év végén, tehát hogy most is nagyon sok olyan megoldás van autón belül, most nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de amire én is azt mondom, hogy na, ez az, amit én már nagyon sok esetben autóversenyzésnek hívok. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy vannak olyan beidegződések még mindig, ugye az első kerekes korszakból, ami ugye nem helyén való.
Mondd!
Tehát a határhelyzetben az autó viselkedése. Tehát nagyon sok esetben a hátsó hajtásra, tehát nem arra gondolom most, hogyha valaki megpöcköl, akkor rajt maradok a gázon, vagy nem. Tehát határhelyzetben, mondjuk egy városi pályán, egyszerűen, tehát túlságosan nagy az űrzavar a fejem azzal kapcsolatban, hogyha egy centire megközelítem a falat, akkor pontosan milyen gázpedál mozgás szükségeltetik ahhoz, hogy ezt az egy centit már ne súroljam meg, és ne okozzak ugye kárt az autóban.
Tényleg leverted a tükrödet?
Le. Igen? Nagyon büszke vagyok rá, mert...
Az nagyon menő.
Mert ez még nem sikerült eddig egyszer se, illetve parádon egyszer a Clio-val még sikerült.
És bocsánat, most... légy szíves, foglald össze azoknak, akik nem tudják, mert nem akarok úgy viselkedni, mint az ilyen bunkó, benfentes sztori. Én a te Facebook faladon belebotlottam egy videóba, ami erről szólt, és akkor innen átadnám a szót.
Annyi volt a történet, hogy ugye Makó városi pálya... Robert Háftól tudtam meg, aki Makó specialista, és egyébként idén megnyerte a világbajnokságot, hogy ő egy verseny hétvégén körülbelül 10 visszapillantó tükröt szokott elfogyasztani, mert annyira közel megy a falhoz. Ugye a visszapillantó tükör a legkíjebb álló eleme az autónak, és hogyha azzal elcsíped a falat, akkor mondhatod el magadról azt, hogy valószínűleg összeadottál egy jó kört.
Hogy kihasználtad a pálya teljes szélességét, ami egyébként egy elvárás.
Valakinek biztos van egy üzlete, ahol használják a tükröket.
Nem, szerintem az van egyébként, hogy a Huff direkt készül erre a verseny hétvégére 12 darab speciális dupla szélességű tükörrel, direkt azért, hogy ezzel szerencsétleneket, az ilyen fiatalokat, mint a Norbi, bevigye az erdőbe azzal, hogy mindig odaveri a tükröt, hát nyilván, hiszen kilóg 50 centit.
És egy olyan pálya esetében, mint Makó, ami ugye több mint 6 kilométer, és közel 30 kanyarra rendelkezik, tehát hogyha minden egyes kanyarba meg tudsz spórolni mondjuk 3-4 centimétert, az mondjuk a kör végén jelent tizedekben mérhető különbséget. Úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy a második szabad edzés alkalmával, amikor egyébként a legjobban kell vigyázni az autóra, akkor sikerült ugye a baloldali tükröt egyelőre csak levinnem.
És hogy az engő így izél, hogy ez átkozott Huff, vagy a
fel. Igen,
a gondolom, válja ki a szemét.
Menjél már, keresed már meg valamit. Utána jön a kilincs, tudod, amikor már lekapod a festéket a kilincsről.
Széria tükör ez?
Széria tükör.
Teljesen?
Széria tükör, széria lökhárító, széria ajtó.
Benne van az állító motor minden, vagy...
Hát nem, nincs benne, minden ugye ki van kopasztítva, csak ugye a szabályok megkötik a gyártókat abban, hogy azért az autó valamennyire hasonlítson ugye az utcai társára, és ugye ennek kapcsán az autó külleme az szinte a héj az egy az egybe ugye a E90-es 3-as.
Nézzük azokat az embereket, akikkel versenyzel, akiket a rajongóid nagyon utalnak, amikor meglöknek, meg rohadjon, meg tényleg Magyarországon legyenem, hogy itt alsunk előtte, meg ezek mennek, holott de igazából kifejezetten jóba vagy olyan ellenszenvesnek tűnő emberekkel, mint például a Tárkini, aki egy igazi öreg rája ott a mezőnybe.
Nem mondom, hogy a viszonyunk az felhőtlen volt, ugye főleg itt 2010-ben volt hát némi ellentét, amikor én igyekeztem. És én egyébként erre büszke vagyok, mert minden egyes ilyen ellentét az bennem megerősítette azt, hogy én is tudom, hogy hogy állnék hozzá egy olyan versenyzőhöz, aki egyre inkább ugye kezd a nyakamra a nőni. Úgyhogy mivel ezt megértettem, és soha nem nehezteltem senkire, hogy most kicsit agresszív volt a pályám, vagy nem, mert szerintem ennek a sorozatnak egyébként ez is adja a sava borsát, és ez engedi bevinni egyes versenyzőknek olyan fajta egyéniségét a sportba, ami nézői szemmel szórakoztató, versenyzői szemmel meg kihívás nekem, mint új versenyző, ugye elsajátítani ezeket az apró, még szürke tartományban lévő trükköket, amit mondjuk még nem büntetnek, de nagyon nehéz kivitelezni.
Ez a féktában megpeszkölöm egy kicsit, megtámaszkodok rá, te elfordulok.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez egyre inkább kezd kikopni a túrautósportból, ami szerintem nagyon sajnálatos.
Baj?
Igen.
Hát te lehet, de a hagyomány életben tartása.
Ne érts félre, nem akarom azt mondani, hogy itt most tehát véremenő csatát kell vinni, de nem kell totálkárosra törni az autót minden egyes futam végén, de ugye az autó elbírja azt, hogy mondjuk lökhárítom menjen, és hogyha ezt elbírja, akkor azt használjuk ki.
Ez egy unalmas a
formája, mert azok nem ilyen kis. Ott rontották el, tényleg, ezt nem lett már szabad a lökhárítónak.
Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy versenyzői szemmel sok esetben ugye ennek a szenvedő alanya lenni az nagyon sokszor keserű érzést.
Te amikor pipa voltam most Makaóba.
Nagyon pipa voltam, de az a kapcsolatban azért voltam pipa, mert nem feltételezek sok esetben szándékosságot, de most itt nem voltam biztos benne, mert...
Az Oriola.
Igen, neki az egyetlen esély az volt, ugye, hogy én kiesek, ő meg célba ér, hogy mennyire a privát bajnoki címet, de annyira szükségtelen.
Volna ki belőle. Te kinézted volna belőle?
Hogy az volt a fura az esettel kapcsolatban, hogy nem egy egyszeri pöccintés volt, hanem úgy gyakorlatilag tolt. Mondjuk 80 méteren keresztül.
Te meg sikeresen blokkoltad 80 méteren keresztül.
Az hát igen, egy bizonyos szintig tudtam, de ugye nagyon rossz érzés volt az, hogy egyrészt nem tudtam a dobogon ünnepelni, másrészt meg teljesen szükségtelennek tartottam az akciót. Egyrészt azért, mert ebből anyagi ugye kára származott a csapatnak, másrészt meg azért, mert ugye abban a pillanatban Huff volt a negyedik, aki szintén nem olyan nagyon akarta támadni az Oriolát, mert neki ez elég volt a világbajnoki címhez. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor elég intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy az ember egyszerűen célba mentsen egy.
De viszont azt is belátod, hogy ezt az adott pillanatban, az adott feszült helyzetben nem mindig gondolod így.
Szóval ott az azt is belátom, de
máshogy van.
De Makói pályának az első, mit tudom én, harmada az azért nagyrészt egyenesekből áll, amikor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs idő gondolkodni és belenézni a visszapillantóba, és vannak olyan helyzetek, ahol egyszerűen fel kell ismerni, hogy ez még belefér, ez kifizetődő, ez nem, és nekem ez az a kategória volt, ami teljesen szükségtelen.
Jó, amikor beadták a csapat rá, azt mondta az önök, hogy nem tudok tovább menni.
Igen.
Jó, emlékszem, akkor mondom, ez a gyerek az most nagyon fel van. Most tényleg legszívesebben nem ezt mondtam volna.
Mérges is voltam, mert ugye nagyon rossz úgy ünnepelni, hogy az ember sétál vissza a Vox utcába, és mondjuk az autó össze van törve.
Gyalog
ráadásul.
Nem azért jöttünk autóval, hogy gyalogoljunk.
Ráadásul olyan helyzetben, amikor én önerőből ugye képesnek éreztem magunkat arra, hogy dobogóra álljunk.
Hát ott a rájtod a zseniális volt. Most már nem fényezünk tovább. Szóval a Tarkinihez visszatérve, mi igaz az ő fekete listájáról?
Ez igaz. Hát ez,
te láttad ezt a cetlit?
Nem láttam a cetlit, de ugye több hiteles ember mondta nekem, hogy ez létezik. Hát a fekete lista az
ez
ugye...
Ez mekkora, hogy elterjeszted magadról, hogy van egy fekete lista, de ez a vicce Jussival meg a medvével.
De látod is, tehát hogy ő sok esetben több évvel ezelőtti esetekre is emlékszik, és nem gondolom, hogy...
Ez a nyilván...
Az a baj, hogy ez oda vezet, tehát elég megnézni, hogy mondjuk Afganisztánban vagy Pakisztánban hogy élnek az emberek, hogy tehát bármikor az van, hogy mész hazafelé, és egyszer csak levágják a fél lábadat egy olyan törzsi sérelem miatt, ami ezelőtt 4 évszázaddal történt, és ugyan már senki sem emlékszik a pontos körülményeire, ugyanakkor viszont tűrhetetlen volt, és a szégyenfoltot le kellett mosni, és az csak vérrel lehet.
De a fekete listán ezt hozzá kell tennem, hogy én úgy tudom, hogy nem azok szerepeltek, akikkel bármilyen kontaktban volt a versenypályán, hanem azok, akikről úgy ítélte meg autón belül, hogy ez biztos, hogy szándékos volt. És ahogy egyébként én őt ismerem, tehát nem volt olyan nagyon hosszú az a fekete lista, de például volt nagyon sok olyan eset, ahol egyszerűen én is tudom, hogy ez biztos, hogy szándékosan csinálta, még akkor is, hogyha mondjuk hétköznapi nézőnek ez még olyan eset, ami elmehet. Én azt mondom, hogy egy olyan képességű pilóta, mint ugye az ő esete is az élerít róla, hogy a törlesztés volt.
Ő azt csinál a pályán tulajdonképpen
kvázi. És akkor pipa,
és szerintem tovább lép. Hogyha másik versenyző nem lép tovább, akkor lehet, hogy van egy következő fordulója.
Ezek valamiképpen azért képviselik ezt a régi módi adok-kapok. A Müller is egy kivihetetlen fráter tud lenni, ha akár meg
amúgy a Müller az inkább az adokat képviseli. A kapokat annyira nem szokta szeretni, de hát nyilván versenyző.
Ebben az a nehéz, hogy kívülről nézői szemmel, tehát ha abból indulunk ki, hogy az autóversenyzés az közgazdaságtani szempontból most tényleg leginkább a showbiznisz műfajába tartozik, tehát valószínűleg oda kell kategorizálni. Oké, hogy nyilván van egy csomó másik dimenziója, meg egyéb vetületei, tehát szerencsés mód esetben az ugye volt már olyan az autógyártás és a technika történetében, ha nem is nagyon sűrűn, hogy abból visszajött valami a széria autózásba, akár elméleti ismeret, akár valamilyen gyakorlati fejlesztés, vagy bármilyen más módon, de hogy azért a legnagyobb része ennek a dolognak mégiscsak az, valószínűleg a Forma 1 bizniszén látszik ez a legjobban, hogy iszonyatos mennyiségű pénz keletkezik a showból magából, és az érdeklődésben, ami körülveszi, és hogy az a baj, hogy az autóversenyzés egy iszonyatosan nehezen tévén, borzasztóan nehezen közvetíthető sport, tehát ezt valószínűleg nagyon kevesen gondolják végig, hiszen annyira hozzászoktunk, hogy a tévében van például Forma 1, ha más autóverseny sajnos Magyarországon nem is nagyon sűrűn, hogy azon nem is gondolkodik el az ember, hogy egyébként borzasztóan kellemetlen. A pályaversenyzés ugye talán azért is viszonylag népszerű, vagy azért tud népszerűbb lenni, mint mondjuk az egyébként sok szempontból lehetősebb rally, mert azt végképp technikailag lehetetlen normálisan közvetíteni, mert ugye nagyon hosszú a pálya, és beláthatatlan a nagy része. De hogy mi ugye a tévéműsornak a készítése során most már 10 éve szívunk azzal, hogy iszonyú nehéz azt megcsinálni, hogy egy képen egy autó úgy nézzen ki, mintha gyors lenne.
Igen.
Nem azért, mert igazából nem gyors, hanem mert amikor gyors, akkor is lassulnak látszik, mert a sebesség érzékeléssel kapcsolatos referenciák, azok ugye a valóságos, a világban, amikor igazából kint vagyunk a világban, és egy valódi tárgyat nézünk, akkor az ugye tök egyszerű fizikája van a dolognak, van a szemünknek egy ismert távolsága, van a tőlünk valamilyen távolságban lévő tárgy, aminek a trigonometriai elemzését az agyunk közben folyamatosan elvégzi, ráadásul viszonyításnak nagyon erősen használja azt, hogy az agy által ismert méretű tárgy az éppen milyen sebességgel vált méretet, ebből tudjuk, hogy közeledik vagy távolodik-e és milyen sebességgel, és hogy ezek mind olyan vizuális referenciák, amiket a televízió maradéktanul elvesz. Hiszen az autó nem aszerint lesz nagyobb vagy kisebb, hogy milyen sebességgel közeledik vagy távolodik, hanem hogy melyik kameraállásból, milyen perspektívából mutatják. Mekkora objektívvel, hogy éppen zoomolnak-e, vagy nem zoomolnak. Tehát, hogy totálisan kiszedi a tempó érzetnek egy nagyon nagy részét.
És ez mindegy mondat volt.
Igen.
Figyelj, és... igen.
Ez szemétség volt, ez közben, mert most ezzel hirtelen összezavartál. De hogy ebből az egészben azt akartam kihozni, azért kezdtem ezek szerint ezt az egy darab mondatot, hogy és ehhez képest pedig mivel ettől a vizuális referenciától meg vagy fosztva nézőként, ezért nem marad más arra, hogy érzékeld, hogy ott valójában harc zajlik, és nem egyszerűen csak az, hogy unalmasan mozog egy színes folt másik színes foltok között, hogyha a tusakodást érzékeled belőle. Igen. Tehát, hogy nem azért kell valójában látványosan harcolni, meg nem azért jó, hogyha egymáson fordulnak el, meg lögdösödés van mézé, mert hogy különben nincs autóversenyzés, mert tényleg az van, hogy egy rendes autóversenyzés során iszonyatos igénybevétel tud lenni odabent, mentálisan is, meg fizikailag is tényleg botrányosan nagy harc. Tehát, hogy olyan szintű harc, amit, hogyha valaki egy atlétika pályán végez minden egyéb nélkül, akkor elhisszük neki, hogy a belét kifutotta például, de ez az autón belül nem látszik. Viszont mindez elvész, és csak akkor van meg, hogyha látod, hogy előzni próbál, hogy lögdösödik, hogy valamihez képest közel van. És ebből egyrészt az a tanulság, hogy szerintem van jövője a rendes GT autók versenyének, mert ott sokkal inkább lehet tusakodni, mint ugye a nyitott kerekű autókban, amik ilyenkor hajlamosak elrepülni. Másrészt meg, hogy ez nem vezet sehova, de szeretném ezen a ponton azt mondani Bernie Ecclestonnak innen a távolból, bizonyára ad a véleményünkre, hogy, hogy szerintem a legnagyobb kihagyott lehetőség a Forma 1 életében az, hogy az elmúlt időszakban nem fordította a bevételeknek egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős hányadát televíziós közvetítésnek a nem technikai természetű korszerűsítésére, hanem az ilyen percepció kiszolgálási korszerűsítésére. Tehát, hogy igazából lehetne, hogy meg lehetne csinálni olyanra egy Forma 1-es közvetítést, hogy gyorsnak nézzen ki. Tudjuk, hogy kell. Tehát, hogy meg kell nézni. Nem az, hogy mi tudjuk, és ők nem tudják. Ők is tudnák. Csak valahogy nem azok a szempontok érvényesülnek, hanem mások. Hogy gondolom kell, hogy idő, hogy lehessen nézegetni egy autót, hiszen akkor látod, hogy milyen matricák vannak rajta, meg milyen
színű. A Sky Sporton válthatsz belső kamerára.
Azon gondolkodtam, hogy vajon, amikor úgy átmutatják, hogy kimegy át a kerékvetőn, és ott remeg a szárny, és a kerék, és minden. Na, az ki van-e fizetve előre, hogy akkor most a Ferrari fizette be, mert látszik a nem tudom mi, meg látszik az AMD, meg a nem... Tehát, hogy ez vajon így működik? Mert én szerintem semmi sem véletlen.
Se lehet 8 másodpercet az 53. körbe.
De nem. A Marussia nem úgy megy. Ott még jobban rászkódna szerintem.
Biztos, hogy sokszor van ilyen. De egyébként én pont az ilyen típusú képeket én is iszonyúan szeretem, mert ott meg látod dolgozni azokat a dolgokat, igen, amiket egyébként nem látsz, hogy mit csinál egy futómű, hogy mit csinál egy aerodinamikai elem, hogy arra tényleg erők hatnak, és azt ilyenkor látod csak.
Egyébként szerintem a futóművet érdemes lenne izével. Kamerával fejlesztem. Az, hogy nézed, hogy mozogat.
Így nettó értelemben gyorsak az autók? Szóval ez a leggyorsabb dolog, amivel versenyzel idáig? Mármint, hogy így nem végsebesség szem, vagy van egy kanyar, meg így, szóval
hát én nem tudok elképzelni olyan utcai autót, még mondjuk slick gumival se, ami mondjuk hasonló köridőt tudna produkálni, független attól, hogy most 1000 lóerő, vagy 900, vagy...
Azt mondod, hogy egy Bugatti Veyront lenyomnál?
Simán.
Oké.
Okay. Megszervezni.
Na,
de hol? Várjál.
A Hungaroringen.
A Hungaroringen egy Veyront.
Jó, a régi Hockenheim-i pályán nem mondjuk nem azt biztos. Nem ami ugye végegyenes volt.
Akkor a kanyársebességet érsz el, meg olyan rövid féktávokat tudsz venni, hogy...
Igen.
Annyi előnye meg már hadd legyen, hogy a Hungaroringen.
mennyi egy normálisnak mondható köridő a te autóddal a Hungaroringen?
Hát az idei pole pozíció... Az 1 perc 54 másodperc volt.
Az nem rossz azért, azt tudjuk hozzá.
A BMW-vel volt 1.55 eleje az én időm.
1.55 eleje. Ezt kell a hangyász. Nem biztos, hogy idénre meg lesz, de talán jövőre, vagy azután.
Miért megy el megnézni, ott van Pécsen?
Tényleg.
Mi van Pécsen?
Mert nem tudhatjuk egyébként, igen, hogy neki... hát meg nem, hanem hogy szóval nem feltételezhetjük a szerencsétlen Norbira, hogy szeretné nézni.
Én nem ismerem őt.
Azt tőled valószínűleg nem nagyon messze készül, tehát valószínűleg egy 40 kilométeres sugarú körön belül történik, ahol készül. És most már azt
én
mondom,
azt
hogy
hallottam a Lefferti srácoktól, annyira vagyok éppen, hogy nem ott készül most már, ahol elkezdett készülni.
Hát igen, már azon a helyen se készül, ahol aztán másodjára. Tehát egy-egy évet töltött el két különböző helyen, és amikor a második hely is elvérzett a projekten, bár ők ezt nem pont így, nem ugyanonnan látják az elvérzést, ahonnan él, akkor került át végül ehhez a kiváló Kovács Ákos nevű helyhez, illetve úrhoz, aki Baksán él és alkot, ami Pécstől és mint ilyen hímes házától sem esett, nagyon messze.
Igen.
És ő egy ilyen nagyon, nagyon szórakoztató, teljesen megszállott illető, aki napi 21 órát dolgozik ránézésre, és ebből ugyan nem mindegyik jut a hangyásznak a készítésére, mert mindenféle más is csinál mellette, egyéb autókat épít, meg versenymotor elektronikákat jár programozni a világban szerteszéllyel. De hogy abban a maradék időcskében, ami a hangyászra jut, az alatt azért úgy mégiscsak az, hogy szeptember, október, november alatt megcsinálta. És most ott tartunk, hogy már jár a motorja, meg össze van rakva, és én valamikor megyek le, így az első
szűzmétereket megtenni. Azt megígérted nekem, hogy emlékszel a kiállításon?
Hát, hogy az ördögben emlékeznek. Semmilyen ilyen ígéretet nem felejtek el. Ráadásul már csak azért is nagyon adekvát volna, hogy közlekedj majd vele, mert van benne BMW alkatrész. Pont a futóműben három darab a kormánymű és a két első csonkálvány ezek. Ja nem, a kormányoszlop is 4. Tehát kicsit olyan lesz, mint a saját autód egyébként. Beleülsz, és egyébként szinte ugyanaz lesz, mint a BMW. És teljesítményben egyébként körülbelül ugyanott kell járnia, mint a te autódnak. Valószínűleg egy kicsit könnyebb, és hát nyilván milliószer primitívebb, hiszen én...
Mi a súly annak az autónak?
Most jaj, de nagyon, ez olyan, te!
Most tudod, tólig, most nekem elég plusz-minusz 10%.
Nem, tök halál pontosan tudom, mert hogy most mérlegeltük le 2 hete. Úgyhogy nem volt még benne az első szélvédő, meg nem volt rajta a műanyag gépháztető, és nem voltam benne én sem az ülésem. Tehát ezek a dolgok, ezek nem voltak benne, de egyébként igen, tehát fel volt öltve üzemanyaggal, olajjal, rajta volt minden, ami kell, és járt a motorja. És így 1008 kiló, és úgy 1008 kiló, hogy 48-52-es újraosztása tel hátul 2%-kal. Több, ha beleülsz mondjuk te, akkor ebből lesz nagyjából mondjuk 46-54.
Ez nagyon komoly.
Nagyon jól tűnik a számokban.
Hát mondjuk akkor 1008-hoz hozzáadhatunk mondjuk veled egy 110-et, nem meg a szélvédővel?
Hát a hiányzó dolgokkal együtt én arra mondjuk 1,1 tonnát mondok, ja, mert az jobban hangzik, igen.
Jó, 1,1 tonna, akkor az mondjuk 60 kilóval könnyebb, mint az én autóm. Tehát ezt menet közben azért nem gondolnám, hogy olyan nagyon meg tudom érezni, nyilván menet teljesítményben meg köridőre kifejezve azért 60 kiló nem kevés. Tehát megpróbálhatjuk. Hangyásznak legyen az első küldetése, hogy 2 perc alá benézünk a Hungaroringen.
Figyelj, a hangyász első küldetése az az, hogy nem esett, nem hogy Pécsről, hogy az utca végéig el kell tudni menni.
Akkor a második.
Aztán a második küldetés, hogy haza kell tudnia jönni lábon. A harmadik küldetés az az, hogy valahol kell valamilyen szelíd shakedown csinálni róla. Ugye az van, hogy a hangyásznak a hátsó futóműve az nem lehet nagyon rossz, mert az mindenestül egy transplant. És ugyan a Gergővel tudnátok beszélgetni arról, hogy hányféleképpen lehet elcseszni egy ilyet is, de a nagyon triviálisan elcseszhető dolgok nincsenek elcseszve, az biztos. Hátul. De ugye az önmagában nem még nagyon kevés ahhoz, hogy valami jó is legyen. Az első futóművét viszont én terveztem, és azok a bekötési pontok, amiknek a tologatásától ti óckodtatok, hiszen viszonylag kiszámíthatatlan eredmény, akkor is, hogyha egyébként már a helyére tette egy szakember a BMW-nél, és ti csak esetleg arrébb tennétek mondjuk följebb valamelyik elemét 1-2 centivel, vagy akár csak milliméterekkel. Na most ezek mind úgy lettek, hogy én mondtam, hogy ezt ide, ezt oda, ezt amoda, amit viszonylag alapos, de teljesen szervezetlen előtanulmányok előztek meg, amiből az is következhet, hogy borzasztóan rossz. Tehát, hogy tényleg a vezethetetlenségig, szemétig terjed az a skála az elfogadhatótól nagyjából, amire számítani lehet az elején. Az a szerencse, hogy ez egy McPherson, tehát a BMW vagy akár az autó eredeti, mert ugye ez is McPhersonos volt gyárilag, és hogy direkt azért is tartottam meg. És akkor megnézzük, hogy viszonylag van benne sok állítási lehetőség, tehát el lehet jutni majd odáig, azt nagy biztonsággal kimerem jelenteni, hogy mit tudom én, 10 alkalom alatt el lehet jutni oda, ahol már valószínűleg nem lesz vele rossz menni, mondom, és nem kell majd levágni és újra kezdeni.
Most már nagyon úgy néz ki.
Igen, de azért az mindenképpen szép lenne, hogyha, és akkor elkészül a hangyász, és én kurva boldog vagyok vele, és nagyon-nagyon élvezem, és mit tudom én, lehet vele menni 2-10 alatt a Hungaroringen, amitől én már egyébként extatikusan boldog volnék.
Igen, hát évek óta küzdesz a 2-20-ével a hacsival.
Hát a hacsival 2-20-03-ig sikerült lejutni utcai gumikon, de ugye az egy 150 lőerős, és a hangyásznál nehezebb autó. És meg lehetne csinálni szlikkeken tök egyértelműen, tehát hogy nem kéne hozzá semmivel se több, de a hangyász fölemésztette az összes erre fordítható mindent, úgyhogy már itt megálltam, tehát azért 300-addal állni meg az embernek egy ilyen határa előtt, az nagyon idegesítő, de ugye úgy döntöttem, hogy nem érdekes, és a hangyásznak pedig az az elsődleges feladata, hogy 10, tehát 10 alá ezekkel az adottságokkal be kell férni akkor is, hogyha igazából csak nem szar. Tehát ha elfogadhatóan működik, akkor így számszakilag oda el kell férnie valamilyen normálisabb gumival, és akkor az összes többi, ami ennél lejjebb van, ahhoz már mind elkezd az kelleni, hogy nagyon jó legyen. Hogy elfogadhatóan jó legyen, vagy nagyon-nagyon jó legyen, és ezt nem merném megjósolni, de az biztos, hogy nagyon fájdalmas pillanat lesz, amikor én extatikusan kiszállok azzal, hogy 2.09.99, és véletlenül pont az van a Norbi, és mondjuk beül, és akkor kiszáll azzal, hogy mit tudom én, 1.43.
Hát azért az nem elképzelhet.
Melyik volt az az autó, amit így leginkább kedveltél azok közül, amikkel eddig mentél, vagy amihez a legkellemesebb emlékkel kötnek? Most nyilván nem muszáj haza beszélned, mert kevésbé
hát egyértelműen ez az autó az, amiben azt érzem, hogy hazaérkeztem. Legkellemesebb emlék pedig 2010-ben, ugye még a dízel Seathoz fűzött én Makaóban, amikor az volt az első olyan pillanat, amikor én is azt elhittem, hogy önerőből, hogyha körülmények is olyanok, akkor képes vagyok elérni olyan dolgokat is, amit egyébként szerettem volna. Úgyhogy, mint mondtam már a beszélgetés előző részében, nem szívesen váltanék. Most nem feltétlenül akarok hazabeszélni, és mindig a BMW-t mondani, de elhittem azt, és meg is értettem, hogy az igazi autó az tényleg hátulhajt.
Megint kimondta, innentől kezdve soha többet
senki. Most még jobban beépülök a rendszerbe.
Soha többet senkire írja.
Most szeretnék kérdezni valami bökércsőrömet. Amikor ott lesz a lőb.
Ezt már te fixen veszed, hogy jön előbb a Citroennel.
A lőb.
Hát most már
úgy, hogy
a reggelet rá is meg, ő elkavírnyászik
ott. De nem az van, hogy ő halára fogja unni magát? Tényleg végezni
fog. Ő mindig halára unta magát.
Igen, de hát ez tehát, az emberek egy rally gyorsaságin is elalszik, és az
hajtsik lehet, hogy el fog pusztani.
Szóval azzal mi lesz?
A lőbe?
Aha, tehát, hogy
nem hiszem, hogy félteni kell. Ugye én emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt, amikor egy tesztnapon részt vett. Nem tudom, hogy pontosan milyen Form 1-es autóval ment, de hát, ugye egy kollektív teszt volt, és nem messze nem utolsó volt. Nem tudom, hogy hányadik napon. Úgyhogy egy olyan fajta ős tehetség, aki úgy látszik az aszfalt rallikon is, hogy hát gyakorlatilag verhetetlen. Nem azért, mert olyan pokolian gyors, hanem mert szerintem annyira intelligens, és annyira tudja, hogy melyik pillanatba kell beleadni mindent, és melyikbe inkább egy kicsit visszatartani, hogy...
És a periférikus látásfejlődés a rallisok meg a pályaautósok között, ez mennyire egy létező?
Tehát ez más környezet, ugye a rallin azért ott, hogy békén van hagyva.
Hát én azt gondolom, hogy nyilván el kell telnie valamennyi időnek ahhoz, hogy mezőnybe...
Csak azok a sziklák, a fák, az ugrat, az eső,
az egy körülmény.
Igen, a
statikus. Egy körülmény, de amikor jön egy ilyen Müller gyerek...
Én azt gondolom, hogy a gyorsaságához nem hiszem, hogy bárkinek kétsége fűződik. Most ez független attól, hogy egy üléses autót vezet, rally autót, vagy mondjuk.
Nyilván.
Az is biztos, hogy el kell telnie valamennyi időnek, míg mondjuk a mezőnyben úgy fog tudni boldogulni, mint mondjuk egy Müller vagy egy Tárkini. Az se biztos, hogy ez az időpont el fog érkezni. De én azt gondolom, hogy ha jó lesz a technikai háttér, és ugye miért ne lenne jó, akkor én nem hiszem, hogy Sebastian Loeb ne tudna dobogós helyezésekért, vagy futamgyőzelmekért harcolni. Nem gondolom azt, hogy az első egy-két évében a világbajnoki címért fog harcolni, mert egyszerűen ahhoz az kell, hogy az ember kiegyensúlyozottan, és pontosan fel tudja mérni a versenyszitukról, hogy ez most érdemes-e a kockázatra, vagy nem. De tehát nála én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel csak időkérdése, amíg el fog érni a csúcsra.
Bulváros és nem fog kétségbe esni szegény, hogy és akkor most ezek szintén most megészéltem, mert autóversenyző lesz. Keresztül vergődtem magam, ez 8-szoros világbajnok vagyok, és hogy még 9, bocsánat, igen, most már 9-szeres. És hogy annyira szívesen elmennék én is hobbiból traktort vezetni, mint egyesek, ugye? De nem lehet, hanem most megint autóversenyezni kell.
Nem fog meglepődni, hogyha kicsúszik a fűre. Jaj, a fűben vagyok,
mit igen.
Sőt, az lesz, sem fog menni.
Az első néhány versenyén az ő csapat főnöke a fülére fogja diktálni mindig a kanyarokat, és akkor onnan kapja az itinert, aztán úgy majd összerakja valahogy.
Most jön a bulváros kérdés. Mennyire változott meg az életed,
Michalisztok? Hatalmasan megváltozott. Nem. Változok én is, ugye, környezetemmel.
Nyomja a pénze szponzorok, hogy beszállnának a buliba.
Hát, ilyen szempontból szerencsére egyre jobb a helyzet. Nem mondom azt, hogy milliókat keresek havonta, de szerencsére eljutottam egy olyan szintre, ahol azt mondom, hogy már negyedik, harmadik éve, ugye hobbimmal, meg a szenvedélyemmel keresem a pénzemet. Nyilván azért is csinálom az egyetemet mellette, mert tudom, hogy ennek bármikor vége szakadhat, de egyelőre azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert a pénz az nem azt mondom, hogy nem huszadrangú szempont, mert ebből szeretnék azért megélni, de nem az a fő motivációm a versenyzéssel, hogy most ezzel, vagy a következő 2-3 évben annyira meg kell szednem magam, hogyha vége szakad, akkor is ugye el legyek még az azutáni.
Hát azt szokta csinálni, hogy az ember bevállal egy-két mesztelen fotózást, és akkor
így megpróbál megalapozni.
De egyelőre teljesen kezelhető, én azt gondolom, a népszerűség is, és az is, hogy változik ugye a környezetem.
Jó, mert egy olyan műsorban, amikor nem vagy itt, majd azért azt elmondjuk,
majd
hogy mennyire jobb lenne országi más építés szempontjából, hogyha kormányunk és vezérünk megtámogatná
Norbit egy 20-as sálna, de ez már egy másik.
De én egyébként nem tehát, hogy ezt megbeszéltjük most is, mert nem tehát én nem gondolom, hogy ez nem működhetne piaci alapon. Tehát én teljesen megértem.
Ez működhetne, volt már a példa.
Így van, azt gondolom, hogy nyilván, tehát hogy ez annyira összetett döntés, hogy mondjuk a kormány az épp milyen sportágat támogat, vagy milyen nem. Hogy,
kell.
És egyébként meg nem is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy volt Hungaroringen rendezve
futam. Kocsi is narancs színű, értem.
Volt Hungaroringen rendezve a futam, tehát hogy nem, a támogatás az nem mindig abban nyilvánul meg, hogy most átutalnak hónapról hónapra X összegű pénzt csak azért, hogy nekünk egyszerűbb legyen az életünk, hanem azt gondolom, hogy megjelenés terén is kezd kialakulni egy olyan együttműködés, amin azt gondolom, hogy messze tovább mutat annál, mint ami egyébként abból következne, hogy autóversenyzés az mennyire ismert és elismert sportág itthon. És van számtalan olyan sportág, aki tehát, hogy támogatás szempontjából tehát sehol sincs, és mégis lehet, hogy ugyanolyan tehetséges emberkék űzik azt a sportot, mint adott esetben a focit, vagy a kosárlabdát, vagy az autóversenyzést.
A focinál biztos.
Látom, tarot kártyavetőn. Kávéból olyan világbajnok, jóslag.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút rossz hozzáállás az, hogy itt most bármiféle támogatásra számítunk. Én azt gondolom, hogy el kell érni egy olyan fajta elismertséget, meg népszerűséget, ahonnan már magától értetődő, hogy ez piaci.
Igen, mennyit szerettem volna közbevetni, hogy valójában téged nem azért kéne aranyszín pajzsra emelve körbehúrcolni az országban, mert olyan eredményeket értél el, amilyeneket, hanem mert így gondolkodsz közben erről. Tehát, hogy vessük össze ezt egy tetszőleges sportembernek a nyilatkozatával, ami az esetek 99%-ában arról szól, hogy mert hogy mink mellőzöttek vagyunk, nekünk nem adnak, de a bezzeg a másiknak adnak, pedig mi ezt csináljuk, és mi azt csináljuk, és egyébként pedig tényleg azt lehet látni, hogy a világnak az összes olyan országában, ahol működnek a dolgok úgy általában, ott ezeket valahogy kitermeli magából az üzleti szféra, hiszen ez tulajdonképpen az. Tehát egy szerencsés esetben az autóversenyzés azért elsősorban arról szól, hogy valakik azért költenek rá pénzt, tehát azok a matricák, amik láthatóak az autón, meg azok a támogatók, akik megjelennek, azok azért fordítanak erre pénzt, mert azt gondolják, hogy ez nekik valamilyen módon megtérülő befektetés, és ennek a módjainak a feltalálása és ennek a mechanizmusainak a kiépítése az minden szempontból hosszú távon egy sokkal kellemesebb és fenntarthatóbb igen. helyzetet jelent, mint amikor az ember odafönt kényszer.
Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy ez a kitermelés, ez is úgy van kitalálva, hogy ott sincs egy ilyen nagy állami autóversenyző óvoda, hanem ott is üzleti elven működnek ilyen motorsport centrumokért, Franciaországban láttam, olyan hely, hogy behalsz, ha oda mész. Tehát, hogy arra van építve, hogy igen, ott tudjanak formula autókkal menni, ott tudjanak rally autókkal menni, gokartozni, és az is üzleti elven működik meg. Tehát, hogy nem maga a sport működik úgy, hanem már a kitermelődés is működik.
Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy az nem tudom, hogy megvan a nektek, mert viszonylag friss hír, hogy segítsetek a névmemória nélküli embernek, hogy hívják ezt az aranyos japán Forma 1-es versenyzőt, aki most volt.
Kobayashi.
Aki most ugye crowdfunding vagy crowdsourcing módon próbálja meg összeszedni a pénzét a saját rajongóitól arra, hogy vissza tudja vásárolni magát valamilyen csapatba.
Szerintem össze fog jönni. 500 ezer euró van idáig, azt hiszem, nem? Egy fél milliót tudok összeszedni.
Font, azt hiszem.
De hát én nem tartom jól.
De állítólag még csak Japánban megy az oldal, és csak japán nyelvű, és nem
tudom. Ha nincs japán szponzor,
meglátja
benne a
fantáziát. De inkább az irány az érdekes, hogy azt mondjuk-e, tehát bizonyára van egy csomó olyan ember Magyarországon, akinek közvetlenül fontosak azok az élmények, amiket a motorsporton keresztül szerez, akkor is, hogyha néző. Tehát nekem mondjuk az, hogy fizetek 3000 forintot azért, hogy megnézem a Hungaroringen menni a Norbit, vagy azt mondom, hogy fizetek 3000 forintot azért, hogy azzal hozzájárulok azért egyébként otthonról a számítógépem elől mondjuk, hogy ő tudjon menni, amiért nem kapok belépőt meg ilyenek, hanem azt kapom, hogy tudom, hogy beszálltam abba, hogy neki erre legyen pénze. Igen. És hogy egy kicsit az enyém is, az szerintem kurva jó, és én nagyon szívesen csinálnám. Tehát, hogy nálam ennek a fő akadálya az az, hogy ennek nincs meg a kényelmesen használható mechanizmusa. Tehát nem csak nálam, hanem sokaknál. Tehát itt általában az szokott lenni a probléma, hogy ezt macerás megszervezni, nincs meg mögé a pénzügyi háttér, már mint a lebonyolító pénzügyi háttér, nem lehet ilyen PayPal accountokkal utalgatni.
Én azt gondolom, hogy ez pont a Kobayashi szempontjából én nem tartom jó ötletnek, ára viszont
Egy, az egyik oldalról. Mert ez a bevásárolom magam a rajongók által. Viszont, várjál, mondom tovább, ez a mondatom második fele, hogy arra viszont tökéletesen jó, és szerintem gondolt ő erre is, hogy megmutassa a potenciális japán szponzoroknak, akik ugye nem állnak mögötte, hiszen akkor menne tovább a Forma 1-ben, pedig lenne Japánban elég szponzor, akinek mondjuk az a 15-20 millió dollár évente az nem verné földhöz, hogy hello, itt van egy japán versenyző, akinek már volt idén eredmény, történetesen a hazai Nadion állhatott fel a dobogóra, és szerintem ez inkább szégyen, hogy nincs aki mögé áll. De most Japán emberekről beszélünk.
Alapesetben szerintem a probléma az nem is ez, meg nem itt kezdődik, hanem az, hogy mondjuk az mindig ugye hagyomány volt Forma 1-ben is, hogy voltak pilóták, akiknek ugye pénzt kellett vinni. De ugye az is már a teljesen nyilvánvaló, hogy senki se tagadja, hogy nagyon sok élcsapatnál is azért van ott valaki, vagy azért kerül oda valaki, mert hoz 5-10-20-30 millió fontot évente. Tehát én azt gondolom, hogy a Forma 1 szempontjából az azért nem feltétlenül világá kürtölendő téma, mert ugye autósport csúcskategóriája, tehát hogy ott versenyezzenek azok a pilóták azoknál a csapatoknál, akik a leginkább érdemesebbek rá, és ne azáltal legyenek érdekesek, vagy érdemesek rá, hogy odahoznak bármennyi pénzt. Nyilván ez most nem kapcsolódik közvetlenül a Kobayashi történetéhez, de én abszolút arra is azt mondom, hogy ez dönts el a piac, hogyha össze tudsz szedni annyi pénzt, az legyen az ő saját döntése.
Hát nyilván most már az ő saját döntése.
Hogy versenyezni tudjon, akkor nekünk ugye az ő vezetése kapcsán az csak azon, hogy előny, hogy láttunk egy ilyen stílusú versenyzőt a formányos pilóták között, az, hogy ebből úgyis ő fogja meginni a levét, mert én is azt gondolom, hogy nagyon kétélű fegyver. Ugye szurkolóktól pénzt gyűjteni, mert nem biztos, hogy mindenki megítélése.
Neked is volt pályá, hogy elkezdtek összeszedni lóvét.
Hát én ebből versenyzek most is. Csak itt szólt.
Figyelj, 2013 még BMW, és akkor 14? Kuo Vadis, Michaelis Norbi.
Hát a 13 BMW az egyenlőre
még... Az az megvan.
Az még kérdőjeles. Tehát kérdőjeles. A legnagyobb valószínűséggel ugye BMW-vel folytatódik, de pont ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a WTCC életében is elég nagy változások fognak bekövetkezni. Nem vagyok benne biztos, hogy a BMW még akkor is, hogyha 2013-ban a lehetőségeinkhez mérten a legversenyképesebb technika, hogy nem érdemesebbe mondjuk egy hosszú távú célt követve váltani márkát. Annak ellenére mondom ezt, hogy elmondtam többször, hogy nem szívesen ülnék át első kerék meghajtású autóba, de ezt a fajta vágyamat, ezt azért felülírja azt, hogy szeretnék én is a legtovább versenyképes autóval rajthoz állni, mert én azt gondolom, hogy szívesen eltöltök még 3-4-5-10 évet ebben a bajnokságban, és nekem is szempont az, hogy most mondjuk beáldozok versenyképességet a következő évben annak érdekében, hogy ez az időtáv, ez mondjuk a lehető legtovább tartóan legyen sikeres.
Mik a potenciális lehetőségeitek, mert hát minden eladó, csak nem mindegy, hogy mennyi ég.
Bármi. Potenciális lehetőség az egyenlőre Seattól kezdve, Chevrolet-n át a Honda-ig. Én azt gondolom, hogy bármi. Ugye nem titkolja a csapat se, hogy tárgyal ugye a Chevy-vel, Seattal nagyon jó a viszony, ugye 2010 óta.
Most a Chevy, hogy kivonulta?
Van drágább technika.
Ugye a koreai árérték arány, ugye? Mennyire koreai ez az autó?
Tehát? Egyenlőre ugye a Honda...
mint állat.
Honda, mivel új belépő, ezért én azt gondolom, hogy ott a méretgazdaságosság elvét követve egyenlőre ugye nem feltétlenül indokolja az autónak az árát egyelőre az, amit a pályán produkál, de én azt gondolom, hogy a Honda lehet az egyik olyan választás nekünk, ami racionális lehet a következő éveket tekintve.
Nagyon komolyan gondolja ezt a Honda?
Szerintem igen. Ahogy én látom őket a pályán, azért...
Az egy dolog, csak a Honda olyan hirtelen tud döntéseket.
Jó, nem tudod,
hogy ez Európából jön, Japánból jön.
Ha van gyártó, akinél biztosak lehetünk abban, hogy komolyak a szándékok, hogyha valahol elindulnak, akkor én azt gondolom, hogy a Honda az. Ha nem lesznek sikeresek, akkor biztos vagyok benne, hogy komoly szándékok lesznek majd azzal kapcsolatban is, hogy ezt befejezzék, de egyenlőre én azt gondolom, hogy egyedüli fronton képviseli Honda házatáján a motorsportot most a WTCC, és én azt gondolom, hogy ebben mindent beleadnak. Úgyhogy csak időkérdése, ami...
A hanyatló Honda, amiről múltkor beszélgetünk.
Amíg... Nem a hanyatlásukról, hanem pont a fókuszvesztésről.
Most ez nekik jó.
Beszéltünk, és ez lehet, hogy egy tehát ha már sportos autót nem árulunk, akkor legalább versenyezünk sikeresen.
Vissza, Honda Motor Hungary, ez a HMH, Honda Michaelis Hungary.
Egyébként az, most nem akarom nagyon elvinni a témát, de ugye Honda, hogy ott hogy gondolkodhatnak a technikai sportról egy ilyen brownos biznisz után? Tehát amikor ugye ott volt egy az az autó, és az az istálló, amit eladtak a francba.
Majd következő
évre. Egy valami fabatkáért, nem tudom éppen dollárért vagy fontért, és a következő évben világbajnok lesz. Tehát, hogy...
Hát, figyelj, megvan ott a know-how.
Nyilván megvolt ennek az oka, tehát, hogy tudták...
Ők azért gyűjtötték a tapasztalatot a BTCC-n keresztül is.
Persze.
Pont akkor találták fel a dupla diffúzort.
De ott is volt olyan, hogy benfettes információ, nem úgy, ha jól tudom, akkor a Ross Brown, hogy nem volt valami köze még a csomaghoz, amit később megvett?
Hát hogyne, hát ő fejlesztett, hogy a francban lett volna.
Vagy akkor lehet, hogy én értettem rosszul a kérdést. Nem azt kérdezted, hogy hogy érezték
nem,
magukat?
Nem, hogy érezhették magukat akkor a Hondánál, amikor így hogy hát basszus, azt most el kellett adnunk, és most lett világbajnok, és előtte meg ott küzdködtek, ugye.
Egyébként valószínűleg, hogyha nem adták volna, akkor nem lettek volna világbajnokok, mert nyilván nem hiszem, hogy teljesen szabad kezet kapott Ross Brown a Hondás időszakban, tehát én azt gondolom, hogy az a szabad kéz, ami mondjuk a felvásárlás után következett, ez nem az indokolt elsősorban azt.
Indultak neki, hogy
bocsánat, én mint memória nélküli ember nem szívesen hozom föl ezt megint, mert lehet, hogy hülyeséget mondok, de nekem határozottan az emlékem, hogy tényleg az történt, hogy ott volt egy meghatározó technológiai változás, az úgynevezett dupla diffúzor ügy, ami miatt a Honda elkezdett nyerni, és amit úgy volt, hogy betiltják, nem tiltják, és aztán úgy egyenlítődött ki nagyjából a játéktér, hogy addigra meg már nagyon jelentős előnyük volt. És biztos, tehát ez az is kellett, hogy az autó egyébként jó legyen több egyéb paraméterében, hiszen nem ez az egy dolog hozott rajtuk körönként 11 másodpercet mindenki fölött, hanem nyilván egy egyébként is versenyképes autón segített fontos kicsit, de lehet, hogy ebben az, tehát nem gondolnám, hogy a Ross Brown ezt kitalálta már az előző évben, csak eldugta, hanem valószínűleg akkor jött fel az ötlet.
Jövő évi világbajnoki menetelésed, hogyha gondolom ez a cél.
Igen.
Ami azért valljuk be nem lesz könnyű a jelenlegi felállás szerint. Ki az, aki szerinted így a legesélyesebb, természetesen melletted?
Hát én azért egyenlőre magamat kivenném a sorból. Fő kérdés az, hogy a jelenlegi, ugye, vagy nem jelenlegi, hanem a 2012-es Chevy pilóták közül.
Haff, az fiatal, most megnyerte, nagy lendületben van.
Hogyha meg tudnak maradni ugye ennél a csapatnál, ugye az RML nevezető angol csapatnál, aki a Chevrolet számára kifejlesztette ezeket az autókat. Tehát, hogyha azt mondom inkább, hogyha az a csapat talál anyagi forrásokat a folytatáshoz, és esetleg ahhoz, hogy a három pilóta közül akár mind a háromat, de akár csak egyet-kettőt kifizessen, és az versenyezzen az autóval, akkor azt gondolom, hogy ők pályáznak a legnagyobb valószínűséggel arra, hogy megnyerjék a 13-as világbajnokságot is. Ugyanakkor ott van a Honda, akiről ugye beszéltünk, hogy nem várt fejlődésen mentek keresztül ugye ezen az elmúlt három verseny hétvégén is, és mivel a Honda azt hangoztatta, hogy ez csak egy próba időszak számukra, ezért én azt gondolom, hogy mivel köztudott, hogy jövőre teljesen új motor kerül az autóba, ami most nem tudom megmondani pontosan, hogy hány lóerővel lesz erősebb, megvezethetőbb. Én azt gondolom, hogy ha a Honda ilyen ütemben fejlődik, akkor a szezon második felébe már ők is bele tudnak szólni ugye futamgyőzelmeknek a sorsába. Hogyha nem lesznek ott a Chevy pilóták, akkor lesz igazán érdekes a felállás, mert akkor kiindulhatunk abból is, hogy vegyük az idei ponttáblázatot, és akkor a negyedik helytől kezdődően.
Hát ahol, ugye Koronel meg te voltál a...
Tárkini negyedik, Koronel ötödik, és Mihelis hatodik.
Most kéne összefogni ennek az ország több mint 10 millió, vagy több ezer ezotérikusának, meg kávéjósának, meg mindenki, minden ilyen vajalkos gyökérnek, aki a tévéképernyőn keresztül szívja a pénzet, hogy na most gyerekek, akkor rendezünk egy nagy szeanszot, és akkor kezdjük el vudúzni az ellenfeleket jövőre, egy csirkevérből, meg
nem jó.
Kávéból, meg...
Hallgassuk meg erről az érintet.
Hát ugye a személy kivonulása kapcsán is, hogy nyilván, hogy egy első pillantásra az lehetne szempont, hogy akkor most kiesik három pilóta.
Nem fognak ők kiesni.
De lehet, hogy ki fognak esni, vagy nem fognak menni jövőre. Az nyilván, ugye engem is közelebb vissza a világbajnoki címhez, ami kimondva a célom valamikor, de hogy az igazi elégtételő versenyzőülésből az mégis az, amikor úgy picit jobb technikai feltételekkel rendelkező nagyon jó pilótákat sikerül megverni.
Ez azért, nem egy ilyen ultramaraton, ahol az nyer, aki utoljára talpon marad, akkor már mindenki kipusztult éhen volt.
Hát azért egy ilyen makaói futam után azért nem biztos, hogy nem az nyer, aki talpon marad utoljára.
Tehát hogy az lenne az igazi, hogy önerőből jutnánk el arra a szintre, hogy egész szezon folyamán mondjuk tudunk olyan kiegyensúlyozott és sikeres teljesítményt nyújtani, hogy akár Chevrolet pilótákat is mondjuk a pontversenyben meg tudjuk nyerni.
Tényleg van egy utolsó kérdés, mert hát bár szerintem nem érezzük magunkat annyira rossz, hogy most nagyon sietnünk kéne.
Ja,
14-23-ban jelenleg.
Speciál hajnali 4 óra 7 perckor indultam el hazafelé innen az irodából, hogy aztán reggel 9 órakor már ismét itt legyek. Úgyhogy egy kicsit tikkat vagyok, de nem, ez egyáltalán nem a beszélgetésre vonatkozik, hanem inkább csak az én dezorientáltságomat próbálom utólag mentegetni.
Te Makaót szereted, illetve ti szeretitek, mert bolondok vagytok valamilyen szempontból. A nézők annyira nem csípték ezt a Dodge pályát, de hát nyilván nektek egy teljesen más kihívás. Nagyon átfutott azért ott az agyadon, amikor felálltál átra, hogy basszus, itt tegnap meg tegnap előtt meghalt két ember.
Ja, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De
a halál... Nem lehetett egy oltári nagy hangulat a Bok utcába, gondolom.
Hát nem is volt. Ami egyébként fura volt az, hogy az egyik haláleset ez ugye motoroshoz kapcsolódott, és ott annyira érdekesen kezelték a pedokba a történteket, hogy egyébként a haláleset előtt is volt 3 vagy 4 olyan bukás, ami ahol már tévéképernyőn keresztül is látszott, hogy annyira abnormális helyzetben fekszik szegény motoros ugye bukás után az aszfalton, hogy ő csoda, ha túléli, de ha túl is éli, akkor is valószínűleg olyan maradandó sérüléseket szenved, ami egy élete végéig végig fogja kísérni. És a halálesetet a box utcában úgy fogadták, hogy hát jó, meghalt, de hát mi azért motorozunk még itt egy kicsit. Az autós haláleset pedig...
Tényleg bolondok.
Egyébként úgy tudom, hogy a motorosoknál, aki elindul ezen a futamon, annak el is veszik a pályaliszenszét. Tehát azután már nem állhat rajthoz, mondjuk FIM, vagy mi a motorosok.
Tényleg?
Igen.
Az egy viszonylag erős tiltó is. Igen.
De látszik, hogy nagyon nem befolyásolja őket a részvételben.
Én azt hittem, hogy az Isle of Man TT nevű híres, ilyen, hát ahova meghalni szoktak menni, ugye Nagy-Britannia melletti szigetre, egy ilyen nagyon híres klasszikus motorversenyzés, de ezek szerint azért ez egy durvább.
Na jó, de ott kipattansz egy szép zöld mezőre, vagy egy kőkerítésbe végzett, vagy valami
kőkerítésbe.
És farakásba, de itt meg a rohadt flaszteron vérzel, több ezer ember szemben látta arra. Ott lehet, hogy kiesel egy tóba, vagy valami, de...
Nem, ez a pálya, ez a Makaói pálya, ez a te belső kamerádon keresztül nézve, és nagyon súlyosan vérfagyasztó, tehát hogy autóval is borzalmasan nyomasztónak tűnik, és motorbiciklivel szerintem én kizárólag 50 köbcentis robogóval mennék végig rajta, és akkor is csak egyedül.
Nagyon durva. Igen. De ti ezért szeretitek.
Pontosan. Szerintem Makaó az egyik olyan bástyája még a nem túl modern kori versenypályáknak, ahova hát most nem azt mondom, hogy minden sorozatnak kötelezővé tenném, hogy ellátogasson oda, mert nyilván azért az együléses Forma 1-es autók olyan fajta menet tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy ott tényleg nem elég a kifutási lehetőség, de én azt gondolom, hogy...
Az úgynevezett nulla
méretes. Biciklinek sem.
Ez is én azt gondolom, hogy az autóversenyzői társadalom is kezd egyre kényelmesebbé válni, és hogyha én elkezdek panaszkodni most arról, hogy ez túraautóban mennyire veszélyes, akkor tényleg bele kell gondolnunk abba, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtti Forma 1-es autóban Monaco mennyire volt veszélyes, és én nem hallok olyan túlságosan, vagy nem láttam túlságosan sok panaszkodó videót ugye abból a korszakból. Egyszerűen nem...
Hát, óvatosan ellent mondanék. Te nem tudom, hogy láttad, de az volt azt hiszem brit dokumentumfilm volt, és a Grand Prix The Killing Years az a címe.
Odadom, ha följössz majd.
És egy ilyen, erről a Grand Prix versenyzés hőskoráról, tehát az 50-es, 60-as éveket dolgoz a felsősorban, és nem emlékszem, hogy elnyúlik-e így a Lauda bennégésig, talán vagy ott egy kicsit előtte megáll, de talán még ilyen.
A túlélőkkel beszélnek lényegében, akik...
És hogy abból az jön ki, hogy ez nem volt ilyen szeveszett rock and roll, tehát hogy nyilván vállalták, meg körülbelül tudták is, hogy ez így benne van a pakliban, és nyilván ezért is van az, hogy azokat a csávókat, azokat valószínűleg nagyobb arányban választották volna ideális alkalmi partnerül nők. Mert hogy tényleg nem, tehát teljesen abnormális, kemikális, belső biokémia kellett ahhoz, hogy valaki egy ilyen szivarba beleüljön, és mondjuk nekivágjon Monakónak, vagy Spának mondjuk, vagy a Nürburgringnek, igen.
Kilométereken keresztül nem volt ember, effektív a pályán mellett.
Igen, de hogy szóval az látszott, hogy mentálisan ez nekik megterhelés, és igazából ők se szerettek úgy autóversenyezni, hogy abban benne van a mindennapi meghalás.
De jó, de semmilyen korszakban se volt kötelező az, hogy valaki autóversenyző legyen.
Ez nektek azért, mert amúgy meg nem ilyen helyeken versenyeztek, és tulajdonképpen ez egy ilyen cseresznyátortán.
Igen, felüdülés.
Felüdülés, egy kis életveszély. Mert amúgy olyan nyugodt az élet.
Meg autóversenyzői szemmel is, tehát hogy teljesen más felfogással ül valaki be a volán mögé, hogyha tudja, hogy bármilyen sebessége neki csapja a falnak, vagy bárminek, annak úgyse lesz semmilyen következménye. Pláne, hogyha a csapat rendelkezik olyan anyagi háttérrel, meg olyan alkatrészbázissal, hogy a romokból is úgy el tudják építeni az autót. Tehát én azt gondolom, hogy autóversenyzés az nem mindig arról szól, hogy akkor bum bele, és minden pillanatban maximum, hanem tényleg olyan fajta intelligenciáról, hogy fel kell tudni mérni azt is, hogy sok esetben az ember a saját életével játszik.
Sokszor van az, hogy visszahúzza a jobb lábadat a gázpedálról a tény, hogy uha, ez most inkább nem már sokba fog kerülni?
Volt. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem volt ilyen helyzet. Ugye főleg a versenyévad vége felé közeledvén, de az se azért, mert ugye anyagi szempontok domináltak volna, hanem egyszerűen tudtam azt, hogy ha mondjuk abban a fázisban töröm nagyon meg az autót, amikor már minden alkatrész be van pakolva a konténerbe, és egyébként itthonról nincs lehetőség ezeket pótolni, akkor bizony nem tudjuk végigcsinálni a szezont. Tehát ennek soha nem volt anyagi megfontolása.
Hungaroring dobogó? Milyen volt?
Ja, ez nagyon jó volt. 2011 után akkor nem gondoltam volna, hogy ezt lehet überelni. Illetve gondoltam akkor, hogyha futamot nyerek, de akkor is de ezt elég távoli lehetőségnek gondoltam. És benne volt mindenben az, hogy nem voltam felkészülve arra, hogy valamikor is ilyenfajta hát élmények fognak, vagy benyomások fognak érni. És hát a mai napig is most lehet, hogy túlzásnak tűnik, de minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül, akkor újra átélem azokat a pillanatokat ott a dobogó tetején, és ez olyan érzés, ami tényleg semmi máshoz nem hasonlítható. Tehát nagyon sok esetben próbáltam én is megmagyarázni akár barátaimnak az érzést, hogy milyen az, amikor az ember futamot nyer, tényleg kipipálja azt, amit a bakancs listán ki szeretett volna, hogy ezt önerőből teljesítette, de az a hangulat, ami akkor fogadott, amikor kimentem a dobogóra a Hungaroringen, az nagyon megható, és tényleg egyben leírhatatlan volt.
Nagyon szép, igen, annyira csodálatosan szép végszó volt. Ráadásul 1 óra 27 perce beszélgetünk, amiből azt hiszem, hogy 1 órát az én egy bizonyos mondatom néztet valamiért. Ezúton is elnézést kérek minden hallgatótól, és tényleg csak a rettenetes kialvatlanságra tudom fogni. Nagyon sok sikert kívánunk.
És köszönöm.
Bár Pista nem mondta el, hogy pontosan milyen körülmények között, de állítólag találkozunk majd még sűrűbben, és ennek nagyon örülök. És még zárójában annyit szerettem volna elmondani, hogy nem tudom, hogy gondolkodtál-e már azon, hogy milyen dolgokat lehetne még a névjegykártyádra írni az autóversenyző alá, mint foglalkozás, vagy öndefiníció. A mentális névjegykártyád, az elméleti névjegykártyád alá. Ugyanis most szeretnék ajánlani még egyet, aminek, tehát ez egy kétes megtiszteltetés, de fontos tudni, hogy te vagy az 50% a hangyász vezetőülésének alatta található sínpárnak. Tehát, hogy az van, hogy két sínen csúszik az ülés, és azok közül te vagy az egyik, a másik Csikor Zsolt. Tehát, hogy ti vagytok az a két ember, akiknek megígértem, és akiknek az elkészítése, tehát az, hogy valaha közlekedhessen bele, az annyira fontos volt nekem, hogy emiatt vállaltam azt, hogy egyébként a minden szempontból sokkal egyszerűbb és jobban kivitelezhető és biztonságos, rendesen beszerelt, becsavarozott ülés helyett rendes tologatható sín van. És hogy én szeretném megköszönni, hogy ez így alakulhatott, mert ez nagyon klassz. Tehát ez igazából nekem tök sokat jelent.
Ez nagyon megtisztelő, úgyhogy akkor hadd köszönjem meg én is.
Akkor most menjünk és csináljunk valamit, ami korhatáros. Igen, köszönjük szépen a figyelmet. A bemutatkozásokkal az elejéről adósak maradtunk, de a Pista hangját mindenki megismerte, Norbit nagyon sokszor néven szólítottuk, úgyhogy igazából csak Pap Tibivel voltunk adósak, hogy...
Igen.
Ő volt.
És jó volt nagyon. A műsorvezető pedig Bazsó Gábor kárották.
A viszont hallásra.
Sziasztok. Műsorvezető Muhanna. Hát te vagy a showman, nem viccel. A tévés majmokat te képviseledik. A tévés majom, igen. Ja, akkor ugyan két hét múlva ezt már megbeszéljük, ezt a... ja. Hungaroringi mókát. Most meg gyere fel, beszélünk a Tibihez, hogy hogy építünk be téged a rendszerbe. Már kurva jó lenne.
Azt nem akartam kifejteni, mert az aztán a végén teljesen reménytelen elsivatagosítása lett volna a rádió műsorunk, de azért rohadtam be tegnap, hogy hát ma hajnali...
Valamit számolta a hányás körül, biztos.
Mert kifélig dolgoztam az Indexen, és...
Kikapcsoltad a felvételt?
Nem.
Akkor kapcsolat ki, mert most neked kell levágnom róla.
Hát majd levágod. Értesz? A stoppot kell megnyomni?
Igen. Mindjárt jövök, várjál csak.